rovaroknak a megtelepedését, amelyek repülő rovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnaptól nyomon napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Keszthely szívéből a főtérről jelentkezünk. Ezen a hétvégén Keszthely igazi ünnepi hangulatban él. Tartanak a városnapi rendezvények, ma is, holnap még számtalan programra, előadásra, koncertre és bemutatóra érdemes eljönni ide a városba. Az országjáró műsora után például ma délutántól a helyi közösségek veszik birtokba itt a főteret, ahonnan most jelenleg mi is szólunk. Érkeznek azok a közösségek, akiknek munkái színes, aktív tagjai pedig mozgatják a helyi életet, de amíg ők megérkeznek, addig mi is benépesítjük a hangok segítségével itt Keszthely tereit, megmutatjuk Keszthely értékes embereit. Nagyon sok mindenről szóltunk már a délelőtti műsor részben, és a délutánra is maradt érték. Az újkori Helikon ünnepségek a Dunántúli Középiskolás Korosztály nagy hagyományokkal rendelkező két évente megrendezésre kerülő kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 18 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik összetudásukat. Hogy hogyan pezsdül meg az ifjúsági élet egy-egy ilyen Helikon ünnepség alkalmával, milyen művészetek terén mérik össze a fiatalok a tudásukat, erről is beszélünk mindjárt. Ma is tartsanak az országjáróval, Keszthelyre hívogatjuk Önöket egészen 4:30-ig.
Nyári zár.
Töltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Keszthely városából jelentkezik az országjáró, és itt az országjáró vándorbot mellette dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere. Kezében egy szalaggal, és ezt a szalagot felkötjük az országjáró vándorbotra, amin van egy idézet, vagy egy olyan mondat, ami az itteniek számára meghatározó. Polgármester úr, mit írtak a szalagra?
Szál egyenesnek, én maradok csak, napnak és tündér szerelemnek, sárga virága búvik tenyeremben, s álom a szél rohamát mosolyogva.
Ez egy idézet.
Igen, ez Csengei Dénesnek, városunk nagy szülöttjének egy versora. Csengei Dénes a Magyar Demokrata Fórumnak volt az egyik alapító tagja. Sajnos nagyon fiatalon meghalt, 1953-ban született, és mindössze 38 évesen, 91-ben elvesztette életét, de 39 évvel ezelőtt 8 társával megalapította azt az MDF-et, amelyik nagyon komoly szerepet játszott a rendszerváltásban, és Keszthely azt gondolom, hogy azóta is valamennyire előre tud menni, és előrébb jár egy kicsit a rendszerváltásban, talán mind a nagy magyar átlag.
Most ahol beszélgetünk, Keszthely város egyik emblematikus helyeit körbenézek, ugye épített örökség, a főtér. Hogyan fejlődik egyébként Keszthely városa? Milyen dinamika van ebben?
Egy kicsit, mint a Csipke Rózsika vára, talán olyan állapotba vettük át a várost, erre jó példa ez a főtér is, amit a helyi népnev csak kőtérnek nevez. Egyfelől nagyon szép és fölejt újítva 15 éve, másrészt sajnos nagyon kevés a zöld benne. Itt néhány fa elültetésén kívül még nem tudtunk nagyot előrelépni, viszont a másik ilyen emblematikus színhelyünk az a Helikon Park, amit viszont egy bebukott pályázat után saját erőből összefogással megcsináltunk. Itt gyakorlatilag egy új szót is alkottunk, elindult az úgynevezett parkász mozgalom. Önkéntesek lemennek oda, borostyánmentesítenek, ültetnek. Volt olyan alkalom, hogy egyszerre 200 ember ültetett 80 fát, és mind ez közadakodásból, és még egyszer nem csak pénzzel adakozunk, hanem magunk is elmegyünk oda dolgozni. Gyönyörűen elkészült ez a park, világítás van, padok, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki erre jár, az
néz. Akkor ez azt jelenti, hogy itt a civil közösségek is jól tudnak egymás mellett egymásért dolgozni?
Igen, én az önkormányzatnak pláne egy ilyen pénz hiányos helyzetben, és eddig ugye azért mi ellenzékből is voltunk a kormányváltásig. Azt gondolom, hogy az a feladata, hogy segítsen a közösségnek a munkáját fölemelni, ne akadályozza, az a minimum, de ha lehet, akkor segítse, és ez nagyon jó működik a vártakkal, a parkkal. Itt volt egy ilyen óriási adventi koszorú 120 köbméter tűzifából, és azt utána odaadtuk a rászorulóknak. Az izraeli temetőnek elkezdődött a felújítás, az egyik mólót már megcsináltuk, tehát legalább 4-5, de sokkal több civil mozgalom gyakorlatilag maga csinálja ezeket, az önkormányzat hozzáteszi, amit tud, de azt gondolom, hogy így kéne működni egy igazi városnak és egy közösségnek. Kicsit olyan, mint a szervezet, hogy kisebb részekből összetevődik egy nagyobb egység, és ezt nagyon jó megélni, és ez a legkellemesebb rész a politizálásnak.
És Keszthely városa, ha a lélek számát veszik, akkor hány fős?
18 ezer.
Ennél sokkal többen vannak nyári szezonban.
Igen, sokszorosa ennek, illetve azért téli szezonban is van egy nagy vozás körzete, tehát itt vannak az iskolák, itt van a színház, az uszoda, Balatont akkor nem is említem, tehát sokkal nagyobb a térségi szerepünk, mint amit
alatt. És milyen jövőbeli nagy terveik vannak, amit itt Keszthelyen, keszthelyiek meg szeretnének valósítani?
Hát a legfontosabb itt a, ugye itt nagyon jó idősnek lenni, és nagyon jó fiatalnak lenni. A közepe az nagyjából hiányzik, tehát igazából volt némi könnyűipar a rendszerváltás előtt, ami azért eltűnt. Szeretnénk úgynevezett kék gazdaságot itt fölépíteni, egy új ipari parkot, és olyan kisebb környezetbarát üzemeket, fehérgalléros helyeket, a kutatásfejlesztést, ami belefér a fenntartató fejlődés koncepciójába. Mi ezt szelíd fejlődésnek hívjuk, és az egész város stratégiába simul bele. Még egy dolog, hogy nagyon szeretnénk, a Balaton ugye régóta nincs kotorva, szeretnénk az iszapfeldolgozásnak is egyfajta központjává válni. Ezzel úgy érzem, hogy ez nekünk is egy kitörési pont lenne. Másrészről pedig egy olyan közrosszat, az közjóvá fordítanánk, amivel hosszú távra a tónak az egészségét meg lehetne óvni.
mert hogy többen mondták, igen, hogy ez a kotrás már 30-40 éve várat magára, meg itt a széljárás miatt is alakul ki ez a helyzet, vagy miért annyira erősít ez a probléma?
A 30-40 az egy kicsit költői túlzás, de olyan 18-20 éve valóban nincs a Balaton kotorva. Egyes becslések szerint 40-50 milliárd forint hiányzik ebből, tehát ez nyilván állami döntés volt annak idején, hogy ezt megszüntetik, és nyilván állami döntés kéne, hogy ezt újra tudjuk indítani, mihez a területet tudjuk adni. Ideális az elhelyezkedés, tehát ugye a Zala hozza be a hordalékot a Balatonba, és az itt a nyugati medencébe kering, és minél inkább elzárják ezt a keringési utat, illetve vannak ilyen iszapcsapdák, amik megteltek itt több évtized alatt, ezeket kéne kiüríteni, kirakni a partra, az iszapot két frakcióra bontani, az egyik része az homok, nagyon értékes, ez a folyami homok mind az építőiparban, mind a strandokat egyébként ezzel homokozzák föl, másik felét viszont mezőgazdaságilag lehetne asszocsítani, tehát ez tele van ugye szerves anyaggal, az ami rossz a tóba, hiszen ettől olyanok leszünk előbb-utóbb, mint a fertőtő, ugye az a tavaknak valamennyire természetes életciklusa, az a mezőgazdaságban meg jó, nyilván be kell minősíteni, kellenek hozzá gépek, kotróhajók, tehát ez nem egy egyszerű történet ebben a mai túlbürokratizált világban, de hát próbáljunk most lobbizni ebbe az irányba.
Ez fontos lenne, gondolom, mert azért a turizmus, a Balaton az nem egy utolsó szempont.
Nem, hát nekünk nyilván egy első szempont, és amellett, hogy a turistáknak ez fontos, az itt élő lakosoknak fontos, én úgy gondolom, hogy ez az első, amit a jövő generációkra hagyunk, tehát én nem annyira abban látom a szerepemet, hogy nagy szállodákat építsünk, és beton dzsungeleket hagyjunk az örököseinkre, hanem pont az, hogy megtartsuk a tavat, és pont a zöldet, meg a területet, meg a tó egészségét adjuk tovább a generáció.
És polgármester úr, ha egy mondatba meg kellene határozni a jövőt, akkor mi lenne az a célmondat? Mondjuk milyen legyen Keszthely 15-20 év múlva?
Azt szeretném, hogyha egy okos, fiatalos, de nagyon élhető város lenne, amelyik zöld, ránézés és kék ebben az értelemben, hogy a fenntarthatóságot szolgálja, a jó élni minden generációknak.
Nagyon szépen köszönjük!
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Okos, fiatalos városnak álmodja a polgármester Keszthelyt a jövőben is. Hát biztos, hogy fiatalos, és biztos, hogy nagyon okos. Ezt bizonyítja akár az újkori középiskolás Helikon ünnepségeknek a sora is. Horváth Zoltán érkezett meg, az újkori középiskolás Helikoni ünnepségek alapítványának elnöke, vezetője. Ez már az újkori jelzővel utal valamire. Ugye történelmi gyökerekről beszéltünk nagyon sokat ma itt Keszthelyen. Hát ennek is komoly múltja van, ennek a seregszemlének, ennek a művészeti találkozónak.
Így van, egészen pontosan 1817-ben Festecsés György hívta ide az akkori irodalmárokat, írókat, költőket, hogy egy februári napon megünnepeljék a császár születésnapját, és ilyen módon a magyar kultúrának is adózzanak, és hát onnantól kezdve elindultak a helikoni ünnepségek Keszthelyen. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon fontos múltra visszatekintő esemény és kulturális program, amit a mai napig gyakorlatilag ápolunk. Az újkori helikoni középiskolás helikoni ünnepségek alapítvány 1992-ben jött létre, és onnantól kezdve két évente szervezi az alapítvány a város többi intézményevel közösen ezt az összművészeti ünnepséget.
Annak idején, amikor a Festeticsek korában elindult, ugye ennek az volt a célja, hogy ide érkezzenek Keszthelyre az akkori kornak a művészei, írói, költői, aztán ugye ez a művészeti vonal, ez tágabbá alakult és szélesedett a paletta. Hány művészeti ágban mutatják meg ma a fiatalok magukat itt a helikoni ünnepségek során?
20 művészeti kategóriában versenyeznek a diákok. Közel 2000 diák érkezett idén is, április 16 és 18-a között ide Keszthelyre. A kórus, a próza, az irodalom, a színjátszás, a könnyű zene, komoly zene, a néptánc, folklór, ének, tánc, tehát nagyon-nagyon széles az a paletta, az a kínálat, vagy azok a versenyszámok, kategóriák, amelyen belül a diákok megmérettethetik magukat, és az is nagyon fontos, hogy a hazai művészvilág legkiválóbb tagjaiból, illetve legkiválóbb művészeiből válogatjuk ide a zsűrit, akik aztán minősítik ezeket a diákokat. Ez szakmai művészeti szempontból egy nagyon intenzív és nagyon komoly három napit Keszthelyen, ami aztán mindig egy nagy gálával zárul.
balatoni színház ad ennek helyet, vagy az iskolákban zajlanak a megmérettetések?
Amikor 2000 diák megérkezik az a körülbelül 200 pedagógus kísérő, akik felkészítők, akik ugye kísérik a diákokat, akkor gyakorlatilag elárasztják Keszthelyt. A Balaton Színház, a Balatoni Múzeum, a Festetis Kastély, a Csokonai AMK, azok a legnagyobb helyszínek, a Keszthelyi Zeneiskola, nem szeretném őket se kihagyni, ezek a legnagyobb helyszínek, ahol megszervezzük a versenyeket, de ezen kívül természetesen a keszthelyi szállásadók, az éttermek, a keszthelyi középiskolák, mindenki összefog azért, hogy méltóképpen tudjuk vendégül látni és megszervezni ezt a több mint 200 éves múlttal rendelkező ünnepség sorozatot, ezt a hagyományt.
Ugye több mint 200 éves múlttal rendelkezik ez a hagyomány, tehát nagyon sok szép pillanatot élhettek már meg önök is, ugye nyilván akik szervezik az elmúlt években, évtizedekben az újkori középiskolás helikoni ünnepségeket, szóval biztos vannak olyan pillanatok, amelyeket a szívébe zár. Mondjon egyet-kettőt, amire úgy nagyon szívesen emlékszik.
Nagyon-nagyon sok szép pillanata volt az elmúlt ennek a helikoni ünnepségeknek áprilisban. Ugye egy számtalan olyan eseményt rendezünk, ami kíséri a versenyeket, tehát délután a gyerekek együtt lehetnek, a diákok együtt lehetnek, egymást jobban megismerhetik. Idén újdonságként szerveztünk egy fantasztikus fáklyás felvonulást. Innen a főtérről indultunk fáklyákkal, a helikonos diákokkal együtt le a Helikon Parkban található helikoni emlékműhöz. Ott volt egy nagyon szép fényjáték, és aztán utána pedig azt követően egy hatalmas, több száz diákot megmozgató táncházat szerveztünk itt a főtéren. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép program volt. Csütörtökön este egy könnyűzenei koncert volt itt a Keszthelyi főtéren, a Meringer Marci adott egy nagyon-nagyon nagy sikerű koncertet. És hát mi mindig azt mondjuk, hogy ide hívjuk a diákokat, vendégül látjuk a diákokat, akik megmutatják a kreativitásukat, a tudásukat, és azt is szeretnénk, hogy közösséget is teremtsünk, hogy megismerjék egymást, inspirálódjanak egymás művészetéből, és egy jó élménnyel térjenek el, és úgy engedtük el őket itt április 18-án délután, hogy vigyétek magatokkal a helikoni lángot, adjátok tovább a diákoknak, adjátok tovább a tanároknak, és két év múlva pedig nagy szeretettel várunk titeket vissza.
Akik nyomon követik az eseményeket, biztos észreveszik, hogyha vannak már olyan baráti társaságok, ismerettségek, amelyek itt köttettek Keszthelyen itt a helikoni ünnepségek apropóján, és két évről két évre mindig visszatérnek esetleg, és örülnek egymásnak.
Ez pontosan így van, két évente szervezi a Keszthely mindig áprilisban a helikoni ünnepségeket. Elmondhatjuk, hogy a mai magyar művész világban nagyon sokan vannak, akik itt kezdték a karrierjüket, és hogyha tanárok, pedagógusok, művészvilágban mozgó emberekkel beszélgetünk, akkor mindig találkozunk valakivel, aki a Helikonhoz valamilyen módon kapcsolódik. Ugye ne felejtsük el, hogy a Helikonra a Dunántúl minden középiskolájában várjuk a diákokat, és hát azt is szokták ők maguk is, és mi is mondjuk, hogy a következő két év múlva esedékes Helikonnak a szervezése az már a Helikon lezárása után elkezdődik, és mindenki várja, hogy akkor 2028-ban most akkor megszervezzük majd ezt az ünnepséget.
Akkor nincs pihenő, akkor már készülnek 2028-ra, hát kívánjuk, hogy még nagyon sokáig folyjanak ezek a helikoni ünnepségek, és sok-sok fiatal tehetség felfedezése kapcsolódjon még Keszthely városához. Horváth Zoltán volt itt a vendégünk az Országjáróban, aki az újkori középiskolás helikoni ünnepségek alapítványnak az elnöke. Szép pillanatokról mesélt nekünk.
Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
Mai első délutáni feladványunk így hangzik: ki alapította a híres keszthelyi helikon ünnepségeket 1817-ben? Hát, hogyha figyeltek, akkor nagyon gyorsan tudják küldeni a választ. Tehát ki alapította a keszthelyi helikon ünnepségeket, az ő nevét küldjék el nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtőnk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
Állj vigyázzba most mindenki, atlétában pózolok, szűk nadrágban a parton a lányok, egyiké bolondulok. Háromkor én,
na még mit nem,
innen meg nem léphetek, minden kevert italt móddal kóstolgatnék én vele. A Balatonon jár. Terrence
embertelenül olvad szét az izzó testeken. Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem. Egy piros rendszámos kedilegben a magnón a diszkót hangolják. Fűtött már az egész part, a stégen keresik a romantikát. Te is, amit én éreztem, hogy nem múlhat el nyár, anélkül, hogy még egyszer belinkarolnál, simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll, simogatnál hajnalig, az idő is megáll. A Balatonon járok, enyém a világ.
A Balatonon járunk, enyém a világ, hallhattuk az előző muzsikában, és most itt járunk az országjáróval, úgyhogy az országjáró hallgatói a világ és Keszthely minden egyes szegletét megpróbáljuk megmutatni. Vendégünk itt a folytatásban Szántó Éva, aki idegenvezető, de van egy olyan séta, hogy Keszthelyi séták, saját maga fejlesztette, az ő találmánya ez, és aki ezen a sétán részt vesz, az Keszthely rejtett kincseit, mindenféle épített örökségeit megtudhat, de hol kezdjük, kedves Éva, itt mai országjáró sétánkat Keszthelyen? Miről beszéljünk legelőször?
Hát itt vagyunk a főtéren, és innen a főtérről északi irányba, hogyha elindulunk, akkor a Sétáló utcára érkezünk meg, Keszthely egyik legikonikusabb utcája.
És úgy távolban meg a kastély van.
Így van, a távolban pedig a kastélytornya is látszik. Ezt az utcát a századfordulón Keszthelyi korzóként is emlegették.
Ma is az, már bocsánat, hogy közbevágok.
Abszolút. Gyakorlatilag Sétáló utca a mai neve, de ez a korzó is egyébként Sétáló utcát jelent, tehát szerintem egyébként sokkal jobban is hangzik. És ezen a Sétáló utcán rengeteg gyönyörű századfordulós épületet láthatunk, és ezekben a házakban több híres személyiség is született, és ezek közül az egyikről beszélgetünk.
Hát induljunk el, és akkor itt már mutatja is Éva a kezével, hogy ez egy olyan ház, egy emblematikus ház, mert aki ezt a házat lakta, az világhíres lett, vagy világhírű lett.
Így van, őt Simon Erzsébetnek, vagy ahogy mindenki ismerte, Simon Böskének hívják, így emlegette egyébként mindenki. Ő 1909-ben született itt Keszthelyen, és már kislányként egy nagyon-nagyon szép kislány volt. 16 évesen pedig ennek a keszthelyi korzónak a legszebb hölgyévé választották meg. Hát így indult el egy olyan karrier, aminek a végén ő egy nagyon komoly szépségkirálynői titulust nyert el, sőt nem is egyet.
Hát itt soroljuk föl, nekem elkezdte Éva mondani, hogy amit csak lehet, mindent begyűjtött. Nem csak hazai, hanem világszinten.
Gyakorlatilag igen. A keszthelyi korzó szépének az elnyerése után megnyerte a Balaton tündére nevű díjat is. Ez gyakorlatilag egy balatoni szépségverseny volt, amit Siófokon rendeztek. Gyakorlatilag a helyi nyári üdülő turistáknak a szórakoztatására. És ezután jött egy komolyabb megmérettetés, ugyanis 1928 végén kiírták az első magyar szépségkirálynő versenyt. És a barátnője indítására ő elindult. Ezt a versenyt 29 januárjában rendezték, és nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon sokan jelentkeztek rá, de Simon Böske bizonyult a legszebbnek, úgyhogy ő lett Magyarország első szépségkirálynője.
De itt nem állt meg még, ugye ez a szépséges hölgy, hanem meghódított egész Európát is.
Minek után megnyerte a magyar versenyt, megkapta a lehetőséget, hogy részt vegyen az európai szépségkirálynő választáson. Ez egyébként az egyes országok nyertesei mérettettek meg az európai szépségkirálynő versenyen. Ezt Párizsban rendezték, ahonnan egyébként maga az egész szépségkirálynő történet indult, és Simon Böske ezt is megnyerte, így ő lett Európa legszebb hölgye, és Európa első legszebb hölgye.
És itt még nem ért véget a sor?
Igen, valóban nem ért véget, ugyanis az európai és az amerikai nyertes között megrendezték a világ legszebb hölgyének a megválasztását, a Miss Universe-t. Ezt nem Párizsban tartották, hanem már lent a tengerparton Franciaországban, és gyakorlatilag két hölgy versengett, ugye? Ezt a versenyt viszont nem döntötték el, ennek szakmai és politikai oka is volt, és végül ez lett a döntés, hogy megosztva, de az amerikai és az európai nyertes is megkapta ezt a bizonyos világ legszebb hölgye címet.
Na és ha ezek után Simon Böskét leszeretnénk ilyen, hogy a hallgatók elképzeljék, ha becsukják a szemüket, egy milyen hölgyet lássanak maguk előtt?
Ő gyakorlatilag azt a hölgyet képviselte, aki megjelent a 20. század elején, és akit a mai napig ismerünk, mint tipikusan szép hölgyek. Magas volt, karcsú volt, kb. 50 kiló volt, és 170 centi fölötti magassága volt. Már nem viselt fűzőt, nem viselt a tradicionális ruhákat. Rövid volt a haja, kicsit hullámosra be volt sütve, megjelent egy picit a smink és a rúzs, amik gyakorlatilag teljesen újdonságnak számítottak ebben a korban.
És hát olyannyira, ugye megfelelt az akkori karakternek, szépségideálnak, hogy Hollywoodba is hívták filmezni.
Igen, ugye azt is tudni kell róla, hogy ő egy természetes szépség volt, tehát nagyon szép, szimmetrikus arca volt, nagyon szép testalkata is volt neki, és valóban minek után megnyerte ezeket a versenyeket, Hollywoodba is hívták, ő azonban ezeket elutasította.
Nagyon szépen köszönjük Évával, Szántó Évával, folytatjuk még városi sétánkat itt Keszthelyen, Keszthelyi séták címmel, ez volt a bevezető, szépségről beszéltünk, de szép épületekről is lesz még szó.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 15 óra van, az országjáróban ma Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Abroncsos szoknyák, tornyos kalapok a reformkart idézendő, libbenő tündértül szoknya a mesekönyvilapjáról, vagy épp pöttyös pörgő szoknya napszemüveggel rock'n'roll stílusban. Többféle hangulat, sokféle zenei stílus, ikonikus korszakok és különleges előadások, ami közös, az a tánc és a mozdulat meséje. Már is a Darida Táncszínház lelkes művészei érkeznek hozzánk, holnap is fellépnek majd itt Keszthelyen a Korzon, szóval velük is beszélgetünk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, hogy megbékéljenek egymással. fogalmazott a spanyolországi látogatás első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint diplomatákkal találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Itthon a hónap végéig kell teljesülniük a cégeknek, a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Erre hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balajt Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez az állami támogatásra számít az önkormányzat. Újabb célkörözési akciót tart a BRFK. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök május második felében. A három kerületben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett embert, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő, több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáróval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki óduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csak nem 500 odút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azoknak a fajoknak a megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főként csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Súlia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a belépők árából. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismételten elszórtan zápor vagy zivatar. Többfelé megélénkül majd a szél. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok közötti értékek várhatók.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Egy költő, aki a kávéházak és a jóborok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és 3 barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Keszthelyre hívogatjuk Önöket így a nyár elején. A Balaton színgazdag hullámzása egy keszthelyi park árnyos fáinak ölelése, séta a mesébe illő varázslatos nyaralók között. Mindez álomszerű vízióként sejtelmez színkavalkádban víziószerűen festővászonra víve. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, akinek szíve minden rezdülése, kezének minden mozdulata, ecsetének minden vonása a Balatonért dobog. A tájképek mellett olykor különleges figurákat, emberi kapcsolatokat, karakterek is kiragad az idő múlásából. Hogy ezt a mai koranyári délutánt milyen színnel öltöztetné fel, már is elárulja nekünk. Aztán abroncsos nagy szoknyák, a reformkort idézendő libbenő tündér tűszoknyák apró szárnyakkal egy mesekönyvlapjáról libbenve, vagy épp pöttyös pörgős szoknya napszemüveggel a vibráló rock and roll stílusában. Többféle hangulat, sokféle zenei stílus, ikonikus korszakok és különleges előadások. Ami közös bennük, az a ritmus, a tánc és a mozdulat meséje. Már is a Darida Táncszínház lelkes művészei is érkeznek hozzánk, akik holnap például itt a Korzón is táncot lejtenek. Tartsanak ma is az Országjáróval, Keszthelyre hívjuk Önöket egészen 17:30-ig.
Zenét játszik ez a szív.
Szemtelen eltűnt az a régi világom, nem feledem, csak az égbe kiáltom.
Ó, mamma mia, zajlik az olimpia.
Aranyat keres nálam, de nehezen talál.
Örülök, ha befutok, mint hala van a futár.
Bánok a samban, dukor a téren. Kicsi szíve fárad, de még ébren.
Ó, mamma mia, ó, la familia. Mert apa pici fia, felnőtt és bánatos.
Elvisz ez a stressz, majd kések. Szólok, amikor azt érzem, hogy lelépek. Minden barátomtól én bocsánatot kérek.
Ha megbántottalak titeket, rakjatok fel tétek.
Minden részlet a szemeimben, a sorsom már a kezeidben.
Egy egyszer kell egy lelkipásztor, aki megfejt minden terminátor.
Leszek egy darabig, talán vagyok valaki. Lehet a célig, elér a hazafi.
Oh mamma, oh mamma,
la familia.
Dániel Figelgely a familiát keres, tehát itt a főtéren egyre több család van Keszthelyen, mert hogy a Keszthely napok apropóján játszóház, légvár és mindenféle közösségi esemény várja az ide érkezőket ma, és persze holnap a korzóra, a vasárnapi korzóra, de mi most egy kicsit az idő nyomába eredünk, mégpedig a művészet terén. Váncsa Ildikó festőművész érkezett meg hozzánk, akinek a műhelyébe, a alkotó termébe egy pillanatra be tudtunk kukkantani a délutáni műsor rész előtt. És sok-sok képet láttunk, de talán az egyik kedves az időtanúi. Mert hogy itt vannak történelmi épületek, amelyek az időtanúi, meg csodálatos zöld, amelyeknek részei a fák, a növények, a lombok, a bokrok, azok is az időtanúi. Hát mit ábrázolnak ezek a képek, Ildikó?
Hát az időtanúi, ez a ugye Helikon Park, azt gondolom, hogy a keszthelyieknek, sőt az ide látogatóknak is nagyon ismert hely. Egy csodálatos növényvilágot találunk ott, és ezek az idős fák ihlettek meg engem, hát nem is tudom, egy kora tavasszal, amikor ilyen hosszú árnyékok voltak, és a világos fa törzseken ezek a foltok megjelentek. Úgy gondolom, hogy az idő az nem csak az emberek, hanem ugye az élővilág, az élőlények, a fákban is mindenütt ugye nyomot hagy, megtalál.
És milyen lenne, hogyha tudnának mesélni, ugye? És ő meghallotta a szavukat talán.
Hát, ha meg nem is hallottam, de valamit talán megsejtettem. Tehát sok mindent, igen, sok mindent láttak ezek a fák nyilvánvalóan.
Az ön életében, az ön szemléletében a természet szeretet meg, a természetnek a megőrzése az valahogy tetten érhető. Mutatott egy másik képet, annak Nappolip a címe.
Hát valamilyen módon itt is megjelenik a természet, ugye ez a női figura, amelyet körülvesz egy polip, a sugárzó nap, hát nem is tudom, nem árnyékában, hanem a fényében, a sugárzó nap fényében, tehát ha valamiből túl sok van, akkor megint csak valami baj van, tehát ha felborul a természet, akkor szenvedünk tőle. Hát ez egy kicsit arról is szól, hogy én most ez a globális felmelegedés sajnos témánká vált. Hát remélem, hogy az ember ezt is meg fogja oldani, amit esetleg eddig elrontott. Talán.
Bízunk benne. És milyen érdekes, hogyha az ember a természet közelében él, úgy mondjuk itt önök keszthelyiek a Balaton mellett élnek, hogy akkor mennyire erősen hat akár a mindennapok gondolataira is a környezetnek a védelme, a környezetnek a szeretete. Még mondjuk lehet, hogy egy alföldi tájon kevésbé fogalmazzák ezt így meg, hogy vigyázni kell a természetre. Persze lehet, hogy ott épp az asszály miatt gondolkodnak ezen. Szóval, hogy mennyire érdekes, hogy a természet tényleg közvetlenül hat az emberre.
Én azt hiszem, hogy az Alföldön is megfelelhető ez a gondolkodás. Én éltem fiatalkoromban 4 esztendőt Mezsőtúron, és a mezsőtúri alkotótelep munkájában részt vettem éveken át a holdkörös partján, tehát a természet az ott is megjelenik, csak egy kicsit más formában.
Amitől még szívesen fest, azok az érzelmi pillanatok, amelyek az embereket kapcsolják össze. Láttam én egy-két olyan festményt is az ön galériájában, amely emberi kapcsolatokról mesél, és azt a pillanatot szeretné megragadni, amit talán szavakkal nem is lehet elmesélni.
Hát azt hiszem, ezért lettem festő, de hát úgy gondolom, hogy az emberi érzések azok valahol mindannyiunkban bennük van. Most a jó szándék, a szeretet, elsősorban azt hiszem, hogy ezek, amiket én fontosnak tartok, hogy egymásra egy kicsit jobban oda is figyeljünk, és... Hát a művészet az mindegy, hogy zene, irodalom, festészet, tehát képzőművészet, mindenhol valamiféle általános érvényű gondolatokat kell, hogy tükrözzön. Tehát örök időkre való, ha egy kicsit lehet nagyképűen fogalmazni, nem pillanatnyi divatoknak kell hódolni. A művészet az csak akkor lehet művészet, hogyha valamit tud mondani.
Érdekes itt Keszthelyen járva kelve, hogy az ember sok kis galériát, sok kis művészeti kuckót fedezhet fel, akár kiállításokat, egy aluljáróban kiállításokat, akár egy üzletnek a portálja mögött. Szóval, hogy valahogy itt Keszthelyen, ahol az emberek egy kicsit tán lassabban járnak, mert azért jönnek ide, hogy megpihenjen a szívük, a lelkük, mint a fogékonyabbak is lennének a művészetekre. Talán több idejük van csodálni a művészetet.
Lehetséges. Én már elég régen, elég régen voltam Budapesten, hát sokat éltem persze ott is, hát főleg iskoláimat ugye ott jártam. Az biztos, hogy az a rohanás itt nincs, ez tény. Tehát itt előbb megállnak a zebránál az autók, most bocsánat, nem szeretnék senkit bántani, csak más az élettempó, ez nyilvánvaló. Hát de ezt hozza magával a környezet, szóval ezt az ember alkalmazkodik.
És milyen jó, hogy vannak ilyen helyek, ahol lehet alkalmazkodni egy picit a lelassuláshoz is. Készül-e mostanság? Valamilyen kiállításra készül-e mostanság? Valamilyen festmény, ami már ott van a palettán, legalábbis fő vonalakban?
Hát a palettán még nincsen, de már a fejembe kezd, gondolkodom rajta. Nyaranta rendezik Cserszeg Tomajon a műszak, ez a Művészek Szabad Alkotó Közössége rendezvényt, és ott most már évek óta meghívott vagyok, nagy örömömre, úgyhogy ez lesz a nyári program, hogy erre majd készítek munkát.
Kívánjuk, hogy akkor azt mielőbb megnézhessük, majd itt akár Keszthelyen is. Váncsa Ildikó festőművész volt az országjáró vendége.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Rock and roll, napszemüveg és még sok-sok érdekesség, a Darida Táncszínház érkezik hozzánk. Pontosabban itt vannak már többen hölgyek, nagyon szépen felöltözve, illetve Darida Ildikó, aki megálmodta ezt a táncszínházat, aki maga is táncpedagógus. De maga ez az ötlet, hogy ilyen sokféle sokszínűséget mutassanak be táncban, ez hogyan született meg az ön fejében?
Köszöntöm a hallgatókat. Igazából 5 évvel ezelőtt álmodtam meg, amikor ide költöztem Keszthelyre, hogy kéne csinálni itt a helyi hölgyeknek egy olyan táncszínház jellegű foglalkozást, amiben jól érzik magukat, ami csapatépítő, ami abszolút pozitívan hat a mindennapjaikra, és ekkor hirdettem meg a Darida Táncszínház női táncszakát, és így verbuválottunk össze 5 év alatt, közel most már 20-an vagyunk.
És azért nem a fiatal generációt képviseli ez a tánc egy csoport?
Én úgy mondanám, hogy sokáig vagyunk fiatalok.
A lelkükben igen.
Igen, de valóban nem. Tehát ha így össze szeretném foglalni, akkor a 30-tól a 70 és 60 éves korig.
Csak azt akartam én ebből kihozni, hogy mindennek ellenére nagyon fiatalosak. Szóval látszik, hogy ez a tánc, meg a mozgás egyfajta lendületet ad, életkedvet varázsol az önök életébe. Legalábbis ez jön le.
Igen, abszolút. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnek a lányok táncolni, és minden egyes fellépés ugyanolyan izgalommal tölti el őket, szerintem, mint ahogy gyerekkorukban eltöltötte akár egy farsangi produkció.
És akkor koronként utaznak, ugye a rock and roll, de visszamennek a középkorba, és ezt mindezt öltözetben, és ahogyan megjelennek, ezt képviselik. Azért nem egy olcsó műfaj.
Valóban nem.
Kell a kellék is hozzá.
Igen, valóban nem. Ez általában úgy szokott működni, hogy én kitalálom nagyjából, hogy mit szeretnék megvalósítani a csoporttal, azt megbeszéljük, és utána közösen kitaláljuk, hogy milyen jelmezekben lépjünk föl, és adjuk elő a produkciónkat, mert általában ezek kerek egész produkciók, tehát mindig van egy pici története is, és a gavalérok és dámákkal is ugyanígy korhű ruhákba be szoktunk öltözni. Keszthely városában is már nagyon sokszor felléptünk, itt korhű ruhákban szoktunk táncolni, van egy nagyon szép májusfáj.
Ekkor az abroncsos szoknyák kerülnek elő?
Így van. Ilyenkor teljesen átszellemülünk, illetve minden produkcióban átszellemülünk, mert például ma este egy igazán fiatalos produkciót adunk elő egyébként Keszthely város színpadán, a Fém című musicalnek az egyik leghíresebb betétdalára fogunk táncolni. Azt gondolom, hogy ez a csapatnak egy igazán fiatalos lendületet fog adni.
És kik lehetnek a tagok? Szóval hogy lehet önökhöz betáncolni ebbe a társulatba?
Bárhogy be lehet táncolni, általában szoktak nálam jelentkezni, hogy szeretnének csatlakozni a csoporthoz. Én ilyenkor mindig el szoktam mondani a kedves hölgyeknek, hogy jöjjenek el egy órára, nézzék meg, barátkozzanak össze a csoporttal, és adjanak maguknak időt arra, hogy be tudjanak illeszkedni a csoportba, illetve a mozgáskultúrájuk is tudjon fejlődni, és akkor igazából mindenki így csatlakozik a csoportunkhoz.
Csak hölgyek vannak, férfiak nincsenek? Magányosan táncolnak?
Ebben a csoportban csak hölgyek vannak. Ebben a csoportban vannak, csak hölgyek vannak, de szerdánként van egy nagyon szuper társastánc haladó csoportom, és ott házaspárok járnak hozzám táncolni, szóval van egy olyan csoportom is, ahol férfiak is járnak.
És mi ebben a szépség, ha itt a beszélgetésünk végén egy mondatban össze kellene foglalni? Mit tapasztal, mit mondanak a társulat tagjai?
Nekem a legcsodálatosabb érzés az a mosoly, amit látok az arcukon, hogy jól érzik magukat, hogy egyszerűen annyira felszabadultan tudnak táncolni és színpadi létet varázsolni, ami azt gondolom, hogy a mai világban az egyik legfontosabb dolog, hogy a boldogság az legyen az ember életében.
És mindez a ritmus, a zene, ugye az kell, mint felhajtó erő.
Abszolút kell, ezért is szoktam mindig olyan produkciókat kitalálni, ami abszolút inspirálja a hölgyeket arra, hogy a saját önön valójukat is bele tudják tenni.
És úgy összességében mennyien vannak? Hányan a hány fő alkotja ezt a társulatot?
Jelenleg 19 fővel, egy hiány 20.
Direkt ennyi, nem is lehet több, se kevesebb?
De lehetünk többen természetesen, de amikor elkezdtem a Darida Táncszínházat, akkor 5 fővel kezdtük, és az 5 év alatt 18-19-en vagyunk. Pont tegnap csatlakozott hozzánk vissza egy hölgy, aki már egyéb okokból nem tudott járni, és most nagy szeretettel vártuk őt vissza.
És csak itt kezd helyen mutatkoznak be, vagy másutt, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy Szarvasról származik. Szarvason jártak már?
Nem, Szarvason még nem jártunk. Valóban szarvasi születésű vagyok. Békés megyei vagyok. Nem jártunk még Szarvason, de majd tervezzük. Esetleg, ha a Vízi Színház színpadán egyszer kapunk lehetőséget, annak nagyon örülnénk. De egyébként nagyon sok városban megfordultunk már. Általában többféle rendezvényen, nyári rendezvényen szoktunk fellépni, és nagyon-nagyon szeretünk járni mindenhova.
Hát szarvasért megkapták ugye itt a felkérést egy táncra.
Igen, és ezúton is üdvözlöm a szarvasiakat, és minden Békés megyei.
Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, és köszönjük szépen, hogy a Darida Táncszínház tagjai itt voltak, és körbelengték ezt a teret a mai délutánon.
Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk így hangzott, hogy ki alapította a híres keszthelyi helikon ünnepségeket. 1817-ben a leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonon a túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Búró Sándorné vagyok, Kisbétekről.
Kedi csókolom, hogyan szólíthatom a keresztnevét? Eltetszik Ágnes?
Ágnes vagyok.
Kedves Ágnes, nagyon gyorsan meg tudta fejteni, itt ugye egy évszámot kellett, vagy nem volt pontosabban egy nevet kellett, legyen kedves, mondja el a nevet.
Festetis György.
Festetis György, 1817-ben. Ilyen jól ismerik ezt hely történetét?
Önöket hallgatom, és nagyon sok minden tanulok belőle, és ebből tudtam meg, de azért úgy nagyjából
képben volt. Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Még egy fél kérdés, hogy itt ezen a vidéken, Keszthely városában, Balatonnak ezen a vidéken járt már?
Nagyon-nagyon régen, még gimnazista koromban.
Ó, és az emléképekből mi az, ami megmaradt mára?
Nagyon szép, kis barátságos város volt akkor, és látszott, hogy az emberek is barátságosak. Nagyon-nagyon kedvesek voltak.
Hát ez még csak fokozódott azóta, úgyhogy jöjjön el, építészetileg is javult, sőt, sokkal szebb lett itt minden, terek, fák, zöldek, úgyhogy a Balaton közelségben. Gratulálunk, figyelje a postást, hamarosan érkezik, viszi az ajándékot, amit nyert, a keszthelyiek ajándékát. Kezi csókolom, minden jót!
Borangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Mi pedig folytatjuk a sétánkat Szántó Évával, aki idegenvezető és a keszthelyi séták kitalálója. Mégpedig, hogyha a főtérről indulunk, akkor Éva azt mondta, hogy a Szélrózsa minden irányában találunk valami érdekességet. Hát ugye egy történelmi város révén, ez nem meglepő. Merre menjünk, Éva?
Hát az előbb elindultunk északra, most menjünk északkeletre. És a főtéren, hogyha lemegyünk az északkelet irányú utcán, ami a Bemutca nevet viseli, akkor kérünk egy kis térre, ahonnan indul a Balaton északi partjának a fő útvonala. Ennek a mentén találunk egy nagyon-nagyon szép és nagy bazilikát, amit a karmelita szerzetes rendek építettek ide az 1920-as években.
És az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben ez a karmelita templom, kolostor, ez ismét nagy hírt kapott, vagy hát sokat foglalkoztak vele, mert volt egy aktuális, egy régi hagyományt felelevenítő történés itt az elmúlt napokban.
Igen, a Festetics család még a második világháború előtt itt született utolsó tagja, negyedik Festetics György itt került megkeresztelésre, és ezt a hagyományt elevenítette föl most a család. Herceg úr még most is él egyébként, ő maga is itt volt múlt héten, és a legidősebb fia, Tassziló kisebbik lányát keresztelték itt meg, a 3 éves Scarlettet.
Milyen érdekes, amikor a történelem úgymond visszakanyarodik az időben, és hát egy új generáció, egy sokadik generáció visszatér a szülőföldjére. Biztos, hogy erről is azért beszéltek, lehetett erről olvasni, hogy ők mennyire örülnek annak, hogy a szülőföldjükre visszatérhettek.
Ez így van. Igazából a herceg úrnak mindig is kívánalma volt az, hogy miután a család innen elment, újra láthassa az otthonát. Ez ugye a második világháború után évtizedekig nem teljesülhetett, de a rendszerváltás óta egyébként rendszeresen jön, ugye jöhet hivatalosan, és mivel, hogy a családnak hatalmas az öröksége, nem csak Keszthelyen, hanem itt a környékben, így mindig van ok arra, hogy ő jöjjön, és ő mindig nagyon szívesen jön. És ez egy ilyen külön kuriózum, hogy ezt a hagyományt most felelevenítették. Akkor egyébként, amikor ő kicsi volt, akkor ez a templom volt úgymond az új plébániája a városnak, az új, nagy, szép bazilikája.
Hát hogyan kell ezt a bazilikát elképzelni, aki még nem járt arra, annak mit mondanak?
Ez egy hatalmas, egycsarnokos épület, amit a Karmelita szerzetes rend az 1920-as évek végén épített. 6 oltára van, és szemben belépve pedig egy nagyon szép főoltárt láthatunk Szűz Máriával, kis Jézussal és a Villai Szent Terézzel, illetve fölötte pedig a Karmelita szerzetes rendnek a címerét. Úgyhogy ez egy hatalmas csarnok templom gyakorlatilag, mellette pedig egy igazán nagy és impozáns rendházat is építettek a szerzetesek, ugyanis pap nevelde is működött ebben az időben Keszthelyen még a háború előtt.
Egyébként, hogyha Keszthelyen jár kell az ember, akkor érdemes a tekintetét fölfelé is irányítani, az ég felé, mert nagyon sok torony van, templomtorony, városháza és egyéb olyan épületek, amelyeknek vannak kiemelkedései, tornyai.
Ennek a templomnak is van egy nagyon szép tornya. Ez egyébként nem az utcafront felüli részen látható, hanem a templomnak a túloldalán, úgyhogy így közvetlenül a toronnyal egyébként az ember nem találkozik, mert az épület így nem körbejárható. A fő homlokzata pedig ilyen háromszög kialakítású, úgyhogy a torony csak egy kicsit távolabbról látszik így teljességében. Egyébként három nagyon szép eredeti harang szólaltatja meg minden nap gyakorlatilag ebben a toronyban a harangok.
És nagyon szép az, hogy Keszthely városában ugye a történelem mindenhonnan visszaköszön ránk, érdemes itt sétálni, és érdemes akár vezetett sétán is barangolni Éva segítségével. Melyik az a hely, ahova legszívesebben viszi az ideérkezőket? Keszthelyen az ön szívének melyik a legkedvesebb pont?
Én nagyon szeretem a festetés családnak a kultúráját és a szellemiségét, és hát gyakorlatilag bárhova indulunk a városba, itt lépten nyomon szembe jönnek, úgyhogy gyakorlatilag tényleg bárhova megyünk. Nyilván a központ és a legklasszikusabb hely az a kastély, de gyakorlatilag itt a sétálócán vagy akár itt a főtéren, ahol állunk, itt vagyunk Festetés György ülőszobra mellett, az iskola mellett, amit alapítottak, a plébánia mellett, vagy a templom mellett, amit ők tettek plébániával, az egykori iskola épület, és még tényleg végtelenségig lehetne sorolni. Úgyhogy talán a festeti örökség és az ő kultúrájukat mondanám, de tudnék még mást is, de talán ez van mindenképp az első helyem.
Folytatni fogjuk még Szántó Éva idegenvezetővel. Keszthelyen a sétát tartsanak az országjáróval 4:30-ig. Így van, az országjáróban ma Keszthelyre hívogatjuk önöket. Retro tárcák, mintha a déd nagy retikülyéből kerültek volna elő, különleges szemüvegtokok, vicces kártyatartók, a bőr és a nemes találkozása, egyedi alkotások a természetes anyagok bűvöletében. Már is érkezik hozzánk egy alkotó, aki a népi iparművészet motívumait a modern kor praktikumával ötvözi. Szóval vele is beszélgetünk, őt is ismerjék meg, már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Philadelphia után újabb észak-amerikai úti cél érhető el közvetlenül. Mostantól Budapest és Toronto között eleinte 4, a jövő hónaptól heti 5 alkalommal indul repülő. Az Air Canada Rogue október végéig üzemelteti a járatot. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban, így a Bahart mind a 16 személy hajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A legnépszerűbb vonalakon naponta, a többin egyelőre hétvégén járnak a hajók. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arra felé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10 és 16, napközben 26 és 30 fok közötti értékek várhatók.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma Keszthelyre hívogatja önöket. Szendrei Júlia, Petőfi Sándor híres özvegye, költő, írónő Keszthelyen látta meg a napvilágot. A Georgikon területén található szülőházában emlékszoba idézi alakját, személyét, alkotásait, jelentőségét. A Szendrei család történetét még közelebb hozza egy néhány hete átadott új emlékszoba is, amely Júlia testvérének, Máriának férjét, Gyulai Pált idézi meg. Egyébként Gyulai Pál a 19. századi magyar irodalom meghatározó alakja, író, költő, irodalomtörténész. Születésének 200. évfordulója alkalmából adták át az új emlékhelyet néhány hete. Már is a hangok segítségével oda is hívjuk önöket. Aztán folytatjuk irodalmi utazásunkat, de az út már napjainkig vezet. Irányítószámhoz kapcsolt humoros alkotások, könnyed írások, ironikus grafikák, amikor a város apraja nagyja megtalálhatja kedves helyeit és képet is görbetükörbe nézve. Ugyanis Keszthely emblematikus épületei, összetéveszthetetlen terei, szobrai, házai kissé karakírozott, különös ábrázolásban jelennek meg egy különleges, vicces, mondhatni úti könyvben. Lapozzuk fel Keszthely kedves helyeit egy különleges képeslap segítségével, képes lapkönyv segítségével egészen pontosan, úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval, Keszthelyen kalauzoljuk önöket 17:30-ig.
Engem az életem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Voltam az életemet, nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez így, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom, mi az, amit láttam. No.
Itt kezd helyen a Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem Georgikon kampuszán, és fontosnak tartják a múlt örökségének tiszteletét, ápolását, és olyan embereknek az emlékének a megőrzését, akik valamiért fontosak itt kezd helyen. Erről is beszélgettünk dr. Lukács Gáborral, docenssel, ugye itt az egyetem kampuszán dolgozik, és van két ikonikus név, Szendrei Júlia és Gyulai Pál.
Így van, Szendrei Júlia itt született Keszthelyen, az új majorban, a mai Szendrei majorban, abban az épületben alakítottuk ki először az emlékszobát, utána pedig 2023-ban az emlékházat, amiben meglátta a napvilágot, amiben édesapja Szendrei Ignác ispánként szolgált, és idén pedig az a szerencsés helyzet volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületével közösen Uvaimer Oliver kurátorsága mellett sikerült egy gyönyörű kis emlékszobát átadnunk Gyulai Pálnak.
És ez a Szendrei emlékszoba, ez hogyan néz ki, ha belépünk oda, akkor mit képzeljünk el? Szóval itt a hallgatók, hogyha majd egyszer eljutnak ide, akkor mivel találják magukat szemben ott?
Hát Szendrei Júlia valamikori lakóhelyét egy picit nyilván a kor igényeinek megfelelően átalakították az 1920-as években, és mi ehhez alkalmazkodva alakítottunk ki egy 6 teremből álló kiállítást, amiben van egy tematikus rész a családtagoknak, családtagok életútjának, van Szendrei Júlia irodalmi műveinek, verseinek, prózai műveinek, van egy Szendrei Ignác terem, amit tavaly novemberben adtunk át, és hát van a Gyulai Pál emlékszoba, tehát ezek egymásból nyílnak, egy régi klasszikus cselédház vastag falakkal, nagyon szép ikonikus ablakokkal, ajtókkal, tehát ez olyan, mint egy mesevilág.
És tanár úr, ugye szólíthatom itt, hogy tanár úr, mert hogy ugye azt mondják, hogy ön ennek az emlékháznak gondnoka és őrzője, mert hogy szívügye.
Így van, 2008 végén kezdtük el az emlékszoba kialakítását, és hát azóta 18. éve kitölti az időm egy részét az, hogy Szendrei Júlia emlékét kisebb-nagyobb csoportokkal, van, hogy csak egy-egy házaspárnak mutatjuk be, Szamati Angéla kolléganőmmel, illetve hát van ott még néhány kolléga, aki besegít, hála Istennek.
De hogy mennyire fontos ez az ön számára, mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye ma itt Keszthely város napját ülik, ünnepnap van, tanár úr megkapta Keszthely városáért kitüntetést is, gratulálunk. Azért ez elismerés a munkájáért, mert azért, ha azt nem mondom, hogy éjjel-nappal, de éjjel-hal ezért a feladatért.
Így van, ezt nagyon jó szívvel csináljuk itt többen is, nyilván csapat nélkül, egyetemi háttér nélkül nem lenne semmi ebből, de azért nagyon jól esett, hogy a város elismerte a munkánkat.
És van itt egy könyv még, amit szorongat, egy veretes könyv, nem is tudom, mikor adhatták ki, talán még a múlt század végén?
Az 1882-es Gyulai Pál költeményei könyvet hoztam ide, és ugye ez Gyulai Pál itt még élt. Ugye róla annyit érdemes tudni, hogy a második felének, a 19. század második felének az irodalmi pápája volt, idézőjelben mondva, nagyon komoly kritikai munkát végzett, és hát ő volt az, aki Szendrei Ignácról bebizonyította azt, hogy tudott Szendrei Ignác jó após is lenni, tehát ahogy önmagáról írta, mennyivel rosszabb költő volt Petőfinél, annyival jobban viseltetett Szendrei Ignác az irányába. Gyulai Pál egy nagyon fontos személyiség, és nagyon remélem, hogy vissza fog jönni az irodalmi köztudatba, mert egy picit talán elfeledtük.
Hát aki itt jár és betér önökhöz, az biztos kap annyi ízelítőt, hogy sokkal jobban utána fog majd nézni, meg olvasni is tőle.
Igen, bízunk benne, hogy ez a pici emlékszoba a maga kis 13 négyzetméterével fel fogja hívni a figyelmet, és hát minél több programot szeretnénk itt tartani, jelenleg még bejelentkezéssel, de a nyáron fix nyitva tartással is fogjuk várni sok szeretettel az érdeklődőket.
És egy egyetemen, ahol ugye hát az agrárium, az meg az élettudomány áll középpontban, egy ilyenféle múlt, egy ilyenféle örökség ápolása, gondozása, az miért ennyire fontos, mert az?
Hát Keszthelyen lokálpatriótaként nyilván ez egy fontos szerep, de amellett azt kell, hogy mondjam, hogy a Matén, Magyar Agrár és Élettudomány Egyetemen Gödöllőn is számtalan szobrot, emlékhelyet, emlékművet avattak. Az az egyetem, amelyik a múltjából nem tud építkezni, annak én úgy gondolom nem nagyon van jövője, és az Amatei úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon előremutató.
Mondhatnám azt, hogy az egyetemi hallgatók közül nem árt, hogyha mindenki egyszer ebbe az emlékszobába, emlékházba ellátogat.
Így van, el is szoktuk vinni őket az agrártörténet és a falu szociológia kurzus turizmusokon rendszeresen kimegyünk.
És hogyan lehet látogatni? Mondjuk turistaként érkezik valaki a városba, itt a környéken van, akkor be kell jelentkezni, vagy hogy működik itt a bejárhatóság?
Hát ugye általában a hétvégeken mindig van látogató, meg sokszor kint is vagyunk, de gyakorlatilag van egy telefonszám, ami elérhető nagyon sok helyen azon, hogyha megcsörgetnek minket, akkor meg szoktuk oldani általában, hogy kimegyünk és bemutatjuk. A nyár folyamán valószínűleg kedden, csütörtökön és szombaton fixen is nyitva leszünk. Gyakorlatilag jelenleg még bejelentkezéssel látogatható a hely.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, vendégünk volt dr. Lukács Gábor, egyetemi docens, hallhatták. Szendrei Júlia emlékház, illetve Gyulai Pál emlékszoba, mindkettőt érdemes megnézni. Köszönjük szépen, tanár úr, és akkor még egyszer gratulálunk Keszthely városáért kitüntetéséhez.
Köszönöm szépen.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Akár Szendrei Júlia szülő házának kertjében is sétálhatnánk. Legalábbis nekem ez jutott eszembe, ahogy Dancsecs Diana bőrműves népi iparművész alkotására néztem. Egy táskát hozott, amelyen nemezeléssel, a bőr és a nemez találkozásával nemezeléssel egy virágos kert elevenedik meg előttünk. A bőr szeretete volt előbb, vagy a nemez, vagy a kettő egyszerre? Hogyan alakulnak ki ezek a természetes anyagok kombinációi?
Nálam a bőr volt először, érettségi után, amikor pályaválasztásra került sor, akkor én a bőrművességet választottam. Akkor ezt a szakmát még bőrtárgykészítésnek nevezték, ma népi bőrművesség a neve, és ez sokkal többet elmond róla, hiszen a hagyományos pásztorművészetből kiinduló bőrművességgel foglalkozom én, tehát mindent kézzel készítek.
Hát a kezét akkor az idő, az, meg a munka az úgymond megeszi. Tehát ezért ezeken a bőrökön át dugni, át nyomni akár egy tűt, vagy bármilyen technikai eszközt, azért az kemény fizikai kihívás is, nem?
Szerencsére megvannak hozzá a tökéletes szerszámok, amivel nem nehéz dolgozni. Tehát sokszor megkérdezik, akár rendezvényeken is, hogy nehéz ez a szakma, ami nekem már nem.
Hát megszoktam, mindent meg lehet szokni, de nagyon érdekes, hogy a pásztor művészet, pásztor hagyomány elemeit tovább élteti modern verzióban. Hozott egy nagyon különleges övet, ahol a bőr és a nemez találkozása egy nagyon izgalmas textúra hatását kelti, tehát ez akár egy fekete női ruha kiegészítőjeként, akár ma is, a mai város a ünnepségen is csodálatosan megállta volna a helyét. Ez a cél, hogy ezeket az elemeket hordhatóvá, szerethetővé tenni akár a 21.-22. században is, majd előre nézve.
Igen, 100%-osan ez a cél, hogy a régi hagyományos technikákat, díszítő motívumokat úgy tudjuk tovább éltetni, hogyha mai használatra ezeket átfordítjuk. Tehát van, hogy a motívum, van, hogy a technika.
A karján is van egy nagyon izgalmas karkötő. Azt mondta, hogy ez is pásztor hagyományt idéz?
Ezt úgy hívják, hogy szironyozás. Tehát a bőrből ki van vágva egy bőrszál, és ezzel van díszítve maga az alapbőr.
És ez is egy nagyon modern nő kiegészítője lehet. Akár ezek a fülbevalók, amelyek nagyon különleges, ilyen napsárga és a szalmasárga ötvözete, vagy a bordó és a barna színkombinációja. De térjünk vissza a kis retikülhöz, amely önmagában már egy kicsit időutazás, mert visszatért ehhez a nagyon izgalmas, még nagymama idejéből itt maradt és újra felfedezett hajlított keret, amire tulajdonképpen ezt a bőrtáskát rádolgozza a nemez ötvözetével. Van ennek egy újra a felfedezés, ennek a vintage stílusnak?
Igen, szerintem van. Leginkább ez pár évvel ezelőtt volt, amikor hát lehetett vásárolni megint ilyen kereteket itthon, és én akkor kezdtem el, elég sokféle formában használtam ezt a keretet. Ma már nincs belőle olyan nagyon sok, egy-két táskám van, meg ilyen kisebb fajta pénztárcák, igazából ilyen apró pénznek, ami praktikus.
Az én gyerekkoromban ez még a nagy év volt, és mennyire örülök, hogyha most lehet nekem is egy ilyen. Érdekes, hogy az ember öregszik, vagy hát telnek vele az évek, tényleg megtanulja becsülni, vagy olyan jó emlékeket idéz fel egy különböző kornak az utóélete. Tehát, hogy ezért is jó, hogy ezek a motívumok, ezek a hagyományok modern kiegészítésként, de itt vannak velünk.
Igen, igen, és nagyon sokaknak idéz tényleg emlékeket, hiszen amikor rendezvényeken vagyok kint, és látják ezeket a keretes termékeket, akkor nagyon sokszor mondják, hogy a nagymamának volt, hogy gyerekkorban volt, hogy még a padláson van, tehát abszolút multidéző tárgy.
Van-e most olyan, amin dolgozik, ami úgy nagyon ott motoszkál a fejében, valami különleges új kombináció, valami új forma, új stílus, új szín?
Ami nekem a kedvenc technikám, az a szironyozás, és ez egy alap pásztorművészeti technika. A kecskebőrt igazából csak szőrtelenítjük mézteljel, és utána ez ki van belőle mosva, és ki van feszítve egy keretre. Ez egy fehér, kemény anyag lesz, amivel aztán kicsit megvizezve lehet dolgozni, és ezzel különböző díszítéseket lehet csinálni. És ezt próbálom meg én minden inkább továbbvinni, tehát táskákon, öveken, ékszereken, minél több mindenen.
Hogy legyen itt velünk a múlt szeretete. Nancsecs Diana, bőrműves népi iparművész alkotásait holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban városnézésre indulunk Németh Gyöngyivel és Németh Áronnal, mégpedig egy kis könyvet a kezünkbe veszünk, egy képeslap könyvet, ennek az egyik címe az, hogy 8360 Anzix, tehát képekről van szó, egy képes lap, amit majd most átnyújtunk a hallgatóknak a hangok segítségével, mert hogy Gyöngyi festette, rajzolta pontosabban, és Áron írta ezt a könyvet. Na de hát, ha a kezébe veszi mondjuk a turista, az ideérkező, akkor mi mindennel találja magát szembe, szóval milyenféle módon ismerheti meg Keszthelyt, mert lapoztuk ezt a kis könyvet, ami könnyen kézbe vehető, más arcát mutatja meg a városnak.
Igen, annak a szemszögéből mutatjuk be a várost, hogy mi, akik itt lakunk, és a holt szezonban is élünk, hova szoktunk elmenni, milyen közösségi tereink vannak, miben tudunk gyönyörködni, és ennek állítunk emléket.
Ez tulajdonképpen egy úti könyv is lehetne.
Úti könyv, igen, és egy belső utazás is, hogy az ember eszmélkedik a világ dolgain, itt a városban is. A város egy lehetőség arra, hogy elhelyezze magát az ember a világban, és ezek ürügyek, meg lehetőségek arról, ezek az objektumok, hogy értelmezzük magunkat is, a várost, és az egymáshoz való viszonyunkat.
És akkor ezt a filozófikus gondolkodást ugye Gyöngyi megrajzolja, azaz lerajzolja, rajzban megformálja, ami belekerül ebbe a könyvbe.
Hát én nagyon egyszerű eszközökkel próbáltam a különböző épületek, növények, főleg ugye fák, meg helyeknek a képét megragadni.
Például most a főteren állunk, ebben a kis könyvben melyik épület szerepel?
Hát a főtérről a Festetics ülőszobra, aztán a templom, meg a színház is rajta van.
És például a Festetics ülőszobor mellé Áron mit írt? Most nem kell felolvasni, csak úgy egy-két momentumot felidézni.
Ja, hát maga a festetés jelenséget, hogy egy ilyen emblematikus figurája a Keszthelynek, ugyanakkor csak és kizárólag pozitív szempontból nézünk rá, és fölvettem azt a lehetőséget, hogy mi lenne, ha kritikusabban szemlélnénk az ő helyét, szerepét, és nem csak egy ilyen utólagos miszticizált valóságot.
És az a mondat mit jelent, ugye itt a könyvben szerepel, mint alcím, hogy képes lapok egy régi barátnak, egy sosem volt szerelemnek?
Hát ez kellett valami kellőképpen semmit mondó alcímet, de legyen üres az alap.
És... De semmit mondó, de mégis szerethető, és van egyfajta ilyen lelki töltete.
Igen, hát egy ilyen, csak lelki húrokat fengettünk itt. Talán most már valami olyasmit írnék, hogy egy régi ismerősnek. Az egyszerűbb, szimplább.
És amikor Gyöngyi azt mondja, hogy akkor rajzoljunk meg egy épületet, arra utalt már, hogy egyszerű vonalakkal, de ez az egyszerűség, ez mitől lehet nagyszerű, ami mondjuk a befogadó számára olyat tud mondani, mutatni Keszthely városából, amire azt mondom, hogy fölülök a vonatra és eljövök Keszthelyre.
Hát én nem akartam senkit ide csalogatni egyébként, csak...
Pedig megéri.
Csak... Lényegre törően meg akartam fogni egy-egy objektumnak a mienségét, ennyi. És nem akartam túl díszesnek se rajzolni, felismerhetőnek szerettem volna, hogy nagyon könnyen föl lehessen ismerni.
És az ön szívéhez mely épületek, vagy terek, utcák, vagy bármi alkotás áll a legközelebb, és mondjuk ebben a könyvben is ott van előkelő helyen?
Hát a Fenyves Allé.
Hát, hogy a Fenyves Allé, az mit tud, az milyen? Mit képzeljünk el?
Hát a Fenyves Allé az egy fekete fenyősor a város szélén, és... Számomra, amiért nagyon szerethető, az az, hogy ha jövünk haza autóval Budapest felől, akkor ha meglátom az Allét, akkor már tudom, hogy otthon vagyunk.
És akkor most itt beszélgetésünk végén kinek adjunk fel egy képeslapot itt a hangok segítségével, és mi legyen ezen a képeslapon?
Hát elképzelésem sincs.
Hát valami kedves ismerősének.
Anna Rózsának.
És akkor mit mondjuk, melyik épületet, vagy nem tudom, fát, virágot társítsuk?
Hogy válaszok egy
hát
lapot, azt szeretné? Hát esetleg fölajánlom azt, hogy a 66 témából egyet, ha mi eszébe jut, azt...
Akkor legyen így, és lesz még folytatása ennek a könyvnek?
Nem tudjuk. Ha összegyűlik annyi anyag, meg érzelmi töltet, meg alkotó erő, akkor lehet, hogy lesz folytatása.
Lesz folytatás, és azért egyfajta lokálpatriotizmus van ebben, ugye, minden mögött.
Igen.
Szeretik a városokat.
Igen.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és akik tehetik, keressék ezt a kiadványt. Érdemes, mert Keszthely városát és környékéről másfajta képet kapnak, benyomást.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második feladványunk így délután így hangzik. Milyen stílusban épült a Keszthelyi kastély jelentős része 18. század közepén, tehát a Keszthelyi kastély úgymond magja, milyen stílusban épült, ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is Keszthely vajándékát kapja.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban folytatjuk sétánkat itt Keszthelyen, Szántó Éva idegenvezetővel, a Keszthelyi séták kitalálójával, vezetőjével. Merre menjünk, Éva, tovább? Azt mondta, hogy az előző beszélgetésünket akkor követhetjük.
Így van, most akkor induljunk délre, és innen, hogyha a főtérről elindulunk a Kossuth Lajos utcán, akkor kb. 800 méter múlva megérkezünk a Szent Miklós temető bejáratához. És ez így helytörténeti szempontból egy nagyon-nagyon izgalmas része a városnak.
Hát a temetők mesélnek, hogyha tudunk arról olvasni, hogy mit is kell felfedezni a múlt szövetéből. Nagyon izgalmas volt a Nemzeti Sírkertben is műsort készíteni előzetesen, mi azt gondoltuk, hogy nehéz lesz, de nem, mert ugye a történelmi nagyok és a történelmi személyek megidézése az mindig egy szép történetet hoz elénk.
Ez abszolút így van, és egyébként ilyen városi séták, vagy így a város felfedezésének is egyébként egy különleges és izgalmas helyszíne. Az utóbbi időkben egyébként egyre nagyobb trendje van, úgymond ennek a fajta városnézésnek. Arról nem is beszélve, hogy itt azért rendszerint csend van, és egy kellemes, nagyon szép rendezett környezet, és nagyon-nagyon izgalmas történetek, és gyönyörű sírok, kápolnák, mauzóleumok, és hasonló helyek.
És kiknek a sírjai találhatóak meg itt?
Hát ebben a temetőben több mint 5000 sír van, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyi, illetve neves személyiség fekszik vagy itt. Talán a legkülönlegesebb, a legnagyobb és a legimpozánsabb az a Festetis családnak a mauzóleuma, amit 1925-re építettek meg, miután Mary Hamilton, a szeretett feleség elhunyt, és Festetis Tassilo ezzel a nagyon szép mauzóleummal helyeztette a feleségét, aztán később ő maga is ide került, aztán a fiúk és az ő felesége is.
És hogyha a mauzólum előtt megállunk, akkor láthatunk valami emléket, festményt, bármiféle képet a szeretett feleségről, vagy akár van olyan alkalom, amikor egy-egy ilyen vezetett séta alkalmával ön mondjuk képeket vagy albumokat mutat, mert ugye az is egy jó kiegészítése, hogyha nem csak beszélünk róluk, hanem látunk egy korabeli alkotást is a személyekről, akiknek az emlékét megidézzük.
Ez abszolút így van, és én nagyon szeretem is egyébként illusztrálni a sétákat, úgyhogy mindig keresem ezeket a régi archív felvételeket, amik tényleg azokból a korokból származnak, amikor azok az emberek éltek. A mauzóleumnál egyébként nincsenek kirakva képek a festetés család tagjairól. Maga az épület nagyon impozáns, tehát szerintem az is elviszi a fókuszt, de ha már ott vagyunk, én egyébként kiszoktam képanyaggal is egészíteni, hogy tényleg lássuk őket, mert itt teljesen más az embernek az érzete magáról, a szeméről, hogyha látjuk, hogy nézett ki.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteget olvas, akár régi történelmi bejegyzéseket, naplókat, levelezéseket, hogy a személyiségekről is képet kapjon. Mit lehet tudni akár erről a Lady Hamiltonról, a szeretett feleségről? Milyen hölgy volt ő annak idején?
A kastélyban van egy festmény, ami kapcsán ezt szoktam mindig mondani, hogy egy nagyon kedves és barátságos hölgy volt valószínűleg, de egyben volt egy nagyon erős személyisége is minden bizonnyal, hiszen a saját első esküvőjén nemet mondott, mert nem akart hozzámenni Alberthez, a monakói herceghez. Aztán pápai segítséggel elintézte, hogy ezt a házasságát érvénytelenítsék. Aztán eljött nyugatról keletre, ő mégiscsak az angol skót királyi családból származott, és egy kötött egy második házasságot a saját társadalmi szintje alatt egy picivel, úgymond. Szóval, hogy az ember ilyen dolgokat csinál, és ráadásul szerelmi alapon köti a házasságát, egy olyan korban, amikor ez nem volt jellemző, akkor biztos, hogy ő egy erős karakter lehetett.
Izgalmas ez a történelmi utazás, folytatni is fogjuk Szántó Éva idegenvezetővel. Tartsanak az Országjáróval, kezd helyem.
Célú reklám.
Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidő Sportszövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény, és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidő Sportszövetség megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van az országjáróban, ma a magyar tenger partjára Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Skót, görög, osztrák, spanyol és persze magyar népek táncai és lelkes táncosai. Hagyományőrzés dinamikus, nem mindennapi formája itt az országjáróban. Már is érkeznek hozzánk a táncosok, akik lépéseikben nemzetköziek, velük is beszélgetünk mindjárt. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált, hogy a Standard & Poor's, valamint a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tarzontán közölte, hogy ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Ismét fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. A korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte, ezt megszűnt, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot a civil szervezetekkel, hogy közösen dolgozzák ki az önkénteskedés, az adományozás, a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnek a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Vita alakult ki a taxisok és a BKV között a taxitrek alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKV ezzel szemben azt állítja, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok-Balatonfüred, Tihany, Buda, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonföldvár, Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlellek között más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban két halálos medve támadás is történt Romániában. Itthon az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10 és 16, napközben 26 és 30 fok közötti értékek várhatók.
Műsorajánlat.
Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dómban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most torony magas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madara tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban a kezd helyre hívogatjuk, csalogatjuk önöket egészen 4-6-ig. Több mint éve, 50 éve gyúrják az agyagot. A keszthelyi keramikus műhelyben 1974 óta adják át a hagyományos kézműves technikákat. Csodálatos tálak, butellák, kulacsok, miskakancsok, de kerámia figurák és kerámia képek is kerültek már ki a műhelyből, a kezek simogató öleléséből. Felnőtt és gyerektáborok, alkotóműhelyek, generációk sora lépett már be és ki a műhelyajtón. Sokan közülük egyébként hivatásként viszik tovább a fazekasság, keramikusság alkotói kedvét. A korong és az agyag fejleszti a kreativitást, türelemre és alázatra tanít. Hogy kinek és miért jó a korong mellé ülni, és miért nem szabad elkeseredni, hogyha az első alkotások esetleg megrogynak, összecsuklanak, már is kiderül. Aztán skót, görög, osztrák, spanyol és persze néha magyar, népek táncai és lelkes táncosai, a hagyományőrzés dinamikus, nem mindennapi formája itt az országjáróban, a táncoslábú hölgyek már meg is érkeztek hozzánk, hamarosan velük is beszélgetünk. Tartsanak tehát ma is az országjáróval kezd helyre, a magyar tengerpartjára hívjuk önöket 4-6-ig.
Csupán a tél. Nyár van nyár, tart a pettyes tárt mező.
Most Vidám igazán népek tánca a folytatásban itt az Országjáróban. A népek tánca a tánccsoport érkezett hozzánk, és itt van mellettem Törekinné Nagy Anna, a tánccsoport vezetője, és még mellettek ilyen táncos, velük is beszélgetünk. Ez a népek tánca, táncolás, ez mikor fogalmazódott meg itt az önök életében, vagy Anna életében?
Az én életemben akkor, amikor csatlakoztam a tánccsoportot, mert ez egy létező tánccsoport volt már, amikor én beléptem. Ez 33 éve működik ez a csoport, és láttam a hölgyeket, sajnos csak hölgyek táncolnak, mert a férfiak nem szeretnek.
De mit látott ott elsőre akkor, hogy miért akar hozzájuk tartozni?
A zene és a tánc maga. Tehát mindig táncoltam gyerekkoromtól fogva, és most is szerettem volna ezt tovább művelni felnőttként.
És itt van mellettünk egy Bajzikné Pannikezi csókolom. Milyen viseletben?
Ez osztrák viselet, dirdiruha.
És akkor önnél is kitölti a napjait, a hétköznapjait ez az örömtáncolás?
Én nem tölti ki, csak ő hozzá csatlakozik. Egyéb mást is csinálok én.
Na mi minden még?
Én dalolok, festek, verselek, táncolok, csoportot vezetek. Nábének tagja vagyok, nem unatkozom.
Hát és hasznosan tölti az életet, ez példaértékű. Most tovább lépek, ugye Szép Erika, kezicsókolom. Beszéltük, hogy ez nem egy viselet, egy ilyen köztes viseletnek minősül, de nagyon csinos.
Igen, ezt akkor viseljük, amikor nem csak egy néptáncot, vagy egy népnek a táncát táncoljuk, hanem vegyes a repertoárunk.
De 18 népnek a táncából sok-sok táncot tudnak. Ezeket hogyan tanulják meg? Szóval megnézik felvételről, hallgatják a zenét, vagy milyen módszerek vannak?
Kutató munka. Minden kutató munka eredménye. Van olyan táncunk, aminek tetszett a tánc maga, a zene maga, csak éppen zenét nem találtam hozzá, amit használni lehetett volna, és az évekbe került.
Többiek viseletéről beszéltünk, az Annáéról még nem. Ez milyen viselet?
Ez egy skót viselet.
Ilyen tetszetős és szép. Nagyon jól áll, ahogy karakteréhez.
Köszönöm szépen.
Nem véletlenül választotta szerintem.
Hát nem, megbeszéltük, hogy ki miben választás volt, hogy ki miben szeretne lenni.
És itt a népek tánca, 18 nép, van itt minden görög, skolt, ír, francia, szerb, holland, orosz, román, ezek közül melyik az, amelyiket a legszívesebben táncolják, mert mondjuk az a legdinamikusabb?
Ezt a lányoktól kérdezik.
Megyünk tovább.
Nagyon szeretem az osztrák táncokat, az orosz táncokat, kedvencem a magyar, és szívesen táncolok a felsoroltak közül bármelyiket.
És mit ad ez például önnek?
Nekem megmondom, mit ad. Megmozgatja az agyat, megmozgatja a testet, és nagyon-nagyon kellemes a léleknek. Azt gondolom, hogy aki már nyugdíjas, annak mindenképpen valamilyen mozgásformát érdemes, és a tánc az egyik legcsodálatosabb dolog.
Akkor erre az emberek már készülnek, ugye ön is készül, Anna, meg a többiek, és hogy várják a napot, hogy mikor találkoznak.
Igen, természetesen ez hetenként két alkalommal van, és a próbák kétszer két órába tartanak.
És kiknek mutatják meg ezt a nagyszerű tudásukat?
Hát van egy klubunk, ahova tartozunk, a Bethlen Gábor nyugdíjas klub, és ott rendszeresen megmutatjuk magunkat a klub rendezvényein, a városba, vagy ahova hívnak. Régebben sokat jártunk a szállodákba, a Hévízre.
És kedves Panni, most önhöz fordulok, ugye itt mondta, hogy ez osztrák viselet, de sok minden más is közel áll önhöz, de ennyi mindennel foglalkozik. Az előbb felsorolta, hogy fest, mindent csinál. Honnan jön ez a sok energia mindehhez?
Ez maga a titok, mert magam sem tudom. Egyet biztosan tudok, hogy nyugdíjba kerülve a szabadságra nyeltem, és a szabadságon belül tudok mindezekkel foglalkozni.
Ezt tanítani kéne ezeket a mondatokat, amit most itt mondott, mert ebben maga az élet van benne, hogy én kiveszem itt a szavából, megnézem a csillogó szemét.
Igen, de van ám nagy családom is, és őket is elsősorban nagyon-nagyon szeretve gondozom.
Hát akkor egyben nagymama is.
Igen, kérem, 6 unokámban.
Ó, hát akkor milyen jókat szokott főzni, sütni.
Igen, igen.
De azt már nem visel. Na, akkor picit tovább menve, ugye itt Erikához, aki szintén azt mondja, hogy ebben megtalálja örömét, boldogságát, de szóval, hogyha ez nem lenne, akkor mennyivel lenne üresebb az élete?
Én nagyon-nagyon régóta szerettem volna néptáncolni. A gyerekkoromtól része volt a mozgás az életemnek, sőt, még a munkámban is nagy-nagy szerepet játszott a mozgás, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor mindenképpen kerestem egy olyan mozgásformát, ami minden módon megmozgat.
Akkor ezt mondhatnéd, ugye itt van zene, tánc együtt, akkor ez egy gyógyír.
Így van. Közösség. Igyekszünk közösséget építeni, egymással is foglalkozni, nem csak a tánccal.
Én hallgatom itt önöket, ezt receptre kéne írni.
Mindenkinek, az biztos. És mindenkit várunk is szeretettel, hogy csatlakozzon hozzánk.
És minek kell megfelelnie, hogy ne legyen, ne botladozzon, és itt majd lépésekre talál?
Mindenki tapasztalni fogja az első alkalommal, hogy milyen a mi táncunk, mert ránézésre mindenki azt mondja, hogy jó, ez nagyon könnyű, és elmegyek magukhoz táncolni, vagy hozzátok. Csak amikor eljön, akkor...
Megszólal a zene is, meg lépni is kellene.
Igen, és vége a ütem is van, meg minden van, akkor azt mondják, hát ez nem is olyan könnyű. De azért mindenkinek azt mondom, hogy adjon magának időt arra, hogy beletanuljon és kedvet kapjon.
Hát a zene, a tánc mindenki egy gyógyír. Köszönjük szépen, további jó egészséget kívánok önöknek, meg hát sok-sok szorgalmat, kitartást, meg hogy sokan csatlakozzanak önökhez.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Voltam már, szúrották a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. Kandallódban melegség lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
A szívem énekelte a Honey Beast. Hát biztos vagyok benne, hogy szeretettel és alkotói kedvel most el a gyerkőcök, és Simon Edith szíve is itt kezd helyen a főtéren, mert hogy gyakorlatilag egy kis keramikus műhely költözött ki ide, és itt alkotnak a gyerekek ön előtt, de mielőtt még velük is beszélgetek egy keveset. Ennek múltja van itt kezd helyen, igaz? És Edithet kérdezem, aki talán több mint 50 éve van itt egy alkotó műhely, egy keramikus műhely.
Igen, 50 éve, 2 évvel ezelőtt ünnepeltük az 50. évfordulónkat. Én 52 éve vagyok a szakkörbe, 50 évet én vezettem a szakkört, 2 évvel előtte Őszi Béla indította el a műhelyt.
És maszatos mesterség, ilyen cím alatta ki egy kis összefoglaló könyvecskét. Hát maszatos mesterség, de milyen szép eredmények születnek a végén, ugye?
Igen, ez tulajdonképpen egy patronálunk, dr. Tetanovics Katalin néprajzkutató találta nekünk ezt a címet, és azóta mindig ezt használjuk. Mindenhol, ahova megyünk, maszatos mesterséggel indulunk.
Hát maszatosak itt a kis gyerkőckezek. Léna, te mit alkotsz éppen? Mit csinálsz?
Halat.
Halad. Hát én látom már, az uszonya megvan, ugye?
Igen.
És mindjárt feje is lesz, és itt van melletted a testvéred, Luca is. Te mit csinálsz?
Gyíkot.
Te meg gyíkot. Ez egy picit lehet, hogy egyszerűbb, nem? Mert csak egy ilyen hosszú kis kiflit kell csinálni, ugye?
Gyíkot.
Gyíkot, jó, nem kifli, hanem gyík, igazad van. Hát a néni nem érti az alkotás lényegét. A gyíkot már látja Luca ebben az alkotásban, és hamarosan meg is születik. Szóval, hogy az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy mit alkotnak a gyerekek, alkossanak, mert leköti a figyelmüket, és addig sem unatkoznak, vagy ami még rosszabb manapság, hogy a telefont nyomkodják.
Igen, ők nagyon sokat alkotnak egyébként, amikor megérkeznek hozzám, mint nagymamához. Az első, mami, mikor agyagozunk? És akkor megyünk, és több banános doboz alkotásuk van már, amit a pár év alatt készítettek, hát most 8 évesek lesznek. Egyébként a táborba is a minden nyáron szervezünk a művelődési központtal tábort, és a gyerekek leülnek 9 órakor az asztalhoz alkotni, és 12-kor úgy kell őket felkelteni, hogy vége a tábornak.
És hát vannak azért itt az idősebb generáció képviselői is, Elek Attila alkot itt még a lányok mellett. Hát egy nagyon mesebeli dolgot alkotott. Mit kértek a kicsik?
A lányok kértek tőlem egy várkastélyt, úgyhogy azt fognak kapni a hercegnők.
Hát mert készülnek a halacskák, a gyíkok, és készül egy várkastély, de egyébként ön lelkes tagja ennek a szakkörnek, a fazekas keramikus körnek. Sok-sok éve alkot már itt a csapatban?
Hát 7 éve vagyok a szakkörbe, és azóta rendszeresen ugye járok és alkotok. Rendszeresen járunk egyébként kiállításokra, rendszeresen járunk a Magyar Kézművességért Alapítvány kiállításaira. Most is készülünk erre a soron következő kiállításra. Gödöllőn fog lenni, és viszünk rá az egész szakkör tulajdonképpen közös munkát is visz rá.
Egészen más területen dolgozik ön, ha minden igaz is, itt jól súgták, reumatológusként dolgozik, és azért ez mégis egyfajta kikapcsolódás kell, hogy az embereknek a gondját, baját akár az alkotásban egy kicsit kiheverje, kicsit megszépüljön a lélek, a nap.
Szerintem az mindenkinek kell, úgyhogy mindenkinek jót tesz az, hogyha foglalkozik művészettel is.
Művészetterápia, ugye akár az is gyógyíthat, és visszaléptem Simon Edithhez. Bárki lehet tagja a keszthelyi szakkörnek? Tehát nincs olyan, hogy én ügyetlen vagyok, én a gyurmázást is meguntam gyerekkoromban. Ha újra szeretném kezdeni, akkor lehet, hogy még gyönyörű tálakat, szilkéket, kancsókat fogok alkotni?
Igen, szeretettel várom, hogyha a keszthelyre jön. Igen, bárki lehet, és nagyon sokan jönnek egyébként nyugdíj után. Fiatal a szakkörnek az átlag életkora, de jönnek a nyugdíjasok, mert azt mondják, hogy nyugdíj után szeretnének valamit választani, és nagyon sokan az agyagozást, a kerámia készítést választják, és szeretettel várunk mindenkit.
Hát aki szeretné egy kicsit kipróbálni magát, vagy ismerkedni az agyagozással, az ma például megteheti itt keszthelyen a főtéren, Simon Editék, itt megtalálhatóak, készülnek a gyíkok, halak, és akár egyéb turpiságok is, itt a korongozást ki lehet próbálni, vagy lehet csatlakozni a szakkörhöz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és hogy alkotásaikkal az Országjáró Facebook oldalát is gazdagítják majd holnap az interneten.
Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
Mai második játékkérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy milyen stílusban épült a keszthelyi kastély jelentős része a 18. század közepén. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk. Szép jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok! Károly vagyok.
Kedves Károly, akkor kíváncsian várjuk a jó megfejtést, mert ön volt a leggyorsabb helyes megfejtőnk.
Barokk stílusban épült.
Barokk stílusban, és emlékszik még, hogy ki kezdte elépíteni? Nem volt része a kérdésnek.
Festetis György.
Kristóf, megvan. Kristóf. Egyébként igen, ott volt 1745-ben. Minden esetre gratulálunk. Ezen a vidéken járt már, Keszthely városát ismeri?
Igen, a várost is, és a környéke is csodálatosan szép.
És ön honnan küldte ezt a jó megfejtést?
Budakesziről.
Budakeszi, egy kicsit odébban, ez olyan 200 kilométer közel van, ugye, nagyjából a távolság. Igen. És milyen emléképei vannak Keszthelyről?
Hát elég sokat nyaralunk ott a környéken, Szigligeten, és inkább rosszabb időben szoktunk kirándulni a városban, meg a környékbeli várakat, ugye a Tátika, Rezi, a tanúhegyeket másszuk meg, tehát nekem az az egyik kedvenc vidéken.
Nagyon szépen köszönjük, ez hangos meghívó is volt az országjáró hallgatói számára. Gratulálunk, a megfejtés jó volt, hamarosan viszi a postásra az ajándékát, gratulálunk, és hallgassa továbbra is itt az országjárót.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Szántó Évával tovább kalandozunk, hogy keszthelyi sétánkat folytatjuk, és kedves Éva, akkor most a georgikonok jönnek, arról fogunk beszélni?
Igen, ugye azt beszéltük, hogy a Szélrózsa minden irányába elindulunk, és hát a nyugati irány még hiányzik, és hogyha nyugatra indulunk, akkor talán a georgikon a legikonikusabb látnivaló.
És akkor egész kigyalogolunk a város szélére?
Hát a régi város szélére, a mostani szélére nem.
És mekkora a terület egyébként?
Mármint Keszthely?
Hát maga ez a rész, ahova most érkezünk.
Magának a georgikonnak a területe, az körülbelül egy ilyen 2 hektáros terület. Festet is György miután megalapította a georgikont 1797-ben, építetett egy iskolaépületet, mellé pedig egy tangazdaságot is adott, hogy a hallgatók és a tanárok egyaránt mindent megtapasztalhassanak a valóságban.
Ez
is
a féle ötlet akkor ezért, ugye ez korszakalkotó volt Európában, olyannyira, hogy az első között is az első.
Igen, ez az iskola, ez egy rendszeresen működő agrárfelsőoktatási iskola volt, és ez Európában is az első volt, nem csak Magyarországon ebben a formában.
És miket lehetett itt tanulni annak idején? Szóval az emlékek, az írások mit mondanak?
Ennek az iskolának 8 tanintézete volt, és ezt egy felsőoktatási intézménynek mondjuk, de egyébként volt alap- és középfokú iskolája is. Alapszinten tanították például a hölgyeket egy gazdaszonyképző iskolában. Ez egyébként annyira novumnak számított, hogy ez az iskola rész egyébként nem működött nagyon sokáig, de például középfokon képeztek lovászokat, felsőfokon pedig például mérnököket és jogászokat.
Tehát ez annyira híres, ugye tanuda volt, egyetem nevezzük annak, ugye iskola, hogy itt Európa szerte érkeztek ide. Nagy nevek vannak, ismert nevek köztük?
A tanárok és a diákok között?
Hát is.
Idővel igen, bár azért egy kis érdekesség, hogy amikor az iskola megalakult, akkor egyébként egy tanár és egy diákja volt, úgyhogy nagyon az alapokról indult az iskola, de Festetés György mindenki számára elérhetővé tette az iskolát, úgyhogy származástól, vallástól függetlenül jöhettek. Igazából a nyelvismeret volt a feltétel, ugye kezdetben a latin és a német volt fontos. Tanárok tekintetében is a legjobbakat hívta az országból, akik így a mezőgazdaság, illetve a természettudományokban a legnevesebbek voltak abban a korban, úgyhogy például Nagyváti János vagy Asbót a neve az mindenképpen említendő ebből a korból.
És arról vannak valamiféle feljegyzések, emlékek, írás, hogy Festetésnél ez az egész gondolat, hogy iskolát alapít, ilyen iskolát, a mezőgazdaság kerül a középpontba, hogy hogyan pattant ki nála ez?
Igazából, amikor ő visszajött Keszthelyre a katonai pályafutását követően, akkor azt látta, hogy igazából nincsen igazi birtokigazgatás, és nincsenek igazából szakemberek. És a családnak viszont óriási birtokai voltak, úgyhogy igazából ez volt az egyik alap, arról nem is beszélve, hogy adósságokkal is terhelve volt a birtok, mert hát sokba került az élet Bécsbe az édesapjának. Szóval, hogy ő igazából ezt látta, hogy hiányzik a jó menedzsment, így magyar modern szóval élve, illetve a szakembergárda, úgyhogy innen indult az iskola igazgatásnak az ötlete, hogy a saját birtokai jobban működjenek, de ez a tudás egyébként elvihető volt bárki számára.
Akkor ezt megállapíthatjuk, hát mások is megállapították, hogy maga ugye Festetés, maga György és meg a család is egy jóféle mecénások voltak.
Abszolút mecénások voltak. Festetés György egyébként csak itt kezdte, 7 iskolát alapított, és hát az ő édesapja is iskola alapító volt, éppen itt állunk előtte a főtéren, úgyhogy de emellett egyébként az oktatás mellett a kultúrát, az irodalmat, magyar nyelvet kiemelten támogatták, úgyhogy mindenképpen hívhatjuk őket mecénásoknak.
Nagyon szépen köszönjük Szántó Évának, hogy ezekbe a rejtelmekbe és beavatta az országjáró hallgatóit.
Fél öt van, folytatódik az Országjáró magazin, Keszthelyre hívogatjuk Önöket még egészen negyed hatig, és van még kincs érték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes továbbra is az Országjáróval utazni, már is folytatjuk a kalandozást. Előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen kidolgozza az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Újabb célkörözési akciót tartott a BRFK. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten raziáztak május második felében. Több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett embert, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elfogtak. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáróval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen 1 millió doboz cigarettát, valamint 2,5 tonna fogyasztási dohányt foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Ami az időjárást illeti, országszerte napos gomoly felhős idő van, csak a Tiszántúlon lehet egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Holnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten várható elszórtan zápor, zivatar. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Balaton partjára Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Keszthelyi vasárnapok és a kezdődő nyár apropóján is. Holnap ugyanis vasárnap a Korzon címmel különleges helytörténeti sétára, divatbemutatóra, táncszínházi előadásra és estig tartó utcazenei koncertre hívogatják a sétáló utcába a keszthelyieket és persze az ideérkező vendégeket. A jó idő mától úgy tűnik adott, kellemes éttermek, bisztrók, kávézók és cukrázdák megnyitják teraszaikat, ahová leülve, kiülve, kellemes zenét hallgatva, egymással beszélgetve finom ételeket és italokat kóstolgathatnak, kikapcsolódhatnak a vendégek. És már is érkezik hozzánk egy úr, aki a muzsikus családba született, saját bevallása szerint már 6 évesen kis hegedűt kapott ajándékba a szüleitől. A muzsika szárnyán bejárta a nagyvilágot, de a szíve mindig hazahúzta szülővárosába, ide Keszthelyre. Sokadik generációs muzsikusként ma már saját zenekarával muzsikál a város egyik ikonikus éttermében. Különféle stílusban virtuóz játék lejti Rabul közönségét. Hamarosan itt az Országjáró hallgatóinak is muzsikál egy kicsit, hogy a holnapi keszthelyi korzózásra hívja majd Önöket. Szóval találkozhatnak vele is, tartsanak ma is az Országjáróval, Keszthelyre hívjuk Önöket negyed hatig.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Thank you.
Aki itt az országjáróban muzsikált, Farkas Béla hegedű művész, egyébként róla azt kell tudni, hogy korábban az Anna Báli Pímás verseny külön díjas a második helyezést ért el, illetve hegedű művészként bejárta már nagyon fiatalon a világot, és amit játszott ugye az első magyar tánc Brahms-tól, ez egy olyan muzsika, amit ön választott, és ugye megkértük, hogy valami vidámat játszon, virtuózt, ami a szívéhez közel áll, mert egyébként mindent játszik ugye hegedűn.
Igen, köszönhetek mindenkit.
Hogy kezdődött önnél ez a fajta muzsikálás hegedűvel? Hány éves korában?
Hát igaziból körülbelül olyan három éves korom.
Volt már egy kis hegedűje?
Igen, szüleim észrevették, hogy nagyon érdekel, meg ugye édes apám is klarinétos, és hát mindig azzal játszottam, az ő klarinétjával, aztán a hegedűk is érdekeltek, mert ugye nagyapám, nagybátyáim is sok primás van a családban, és így csináltattak nekem egy kis hegedűt. Aztán azon már így magamnak kikeresgettem.
És az, hogy bejárt a nagyvilágot, azért egy szerencsés embernek valhatja magát, de ez hogyan történhetett, hogy már fiatalon nagyon sok helyen tudott muzsikálni, meg tudta mutatni ezt a féle zenei képességét?
Igen, hát ugye amikor végeztem az egyetemen, lediplomáztam, én már előtte játszottam vendéglátóba, édesapám még a külön is már, és akkor kaptam egy felkérést Amerikába luxushajóra, és hát ott azzal végül is körbejártuk egy trióval, klasszikus trióval. Mondhatom, hogy az egész világot, de előtte már játszottam Kínában is, szimfonikus zenekarral, Németország, Japánban kamarazenekarral voltam ott is sokat.
És mint prémás hegedős is ugye azért közreműködik.
Igen, persze, hogy nem.
Van egy bandája, akikkel muzsikál rendszeresen?
Igen, van saját zenekarom is, kettő felállás is, sőt három, van, ahol ugye ilyen klasszikus, inkább filmzene, könnyű klasszikusokat játszunk hotelba, és van egy, ahol csak gitárra játszom ketten, meg van, ahol rendes cigány zenekarral, ugye 4-5 tagú, attól függ, hogy mennyi.
És zenéből, muzsikából mi az, ami a szívéhez közel áll? Mi az, ami szívesen játszik? És ott van a hegedű a kezébe, azt mondja, hogy nagyon is otthon vagyok.
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert igazából kedv függő is. Mert nagyon szeretem a magyar nótát, csárdásokat, ugye, ami a miénk. De viszont van, amikor meghiányzik már a klasszikus zene.
És mindez a muzikalitáshoz, a család, az mennyit tett hozzá az ön esetében?
Hát nagyon sokat, mondhatom, hogy nagyon sokat.
Tehát egy jó alapindítás, hogy mások is zenéltek önöknél otthon?
Igen, hát az egész, a férfiak a családban szinte mindenki zenélt.
És hegedültek, vagy más hangszer is előkerül?
De édesapám klarinéton, de nagybátyáim, ők hegedűsök, van nagybőgős.
És a jelen családi kör, az van úgy, hogy összeáll és muzsikálnak egymásnak?
Hogyne, persze, meg most holnap itt is kezdtén lépünk fel, 4-től 6-ig leszünk, itt szinte családi zenekar lesz, mondhatom. Úgyhogy itt igazi, normális cigányzenekari felállásban leszünk.
És hogy látja ez a cigányzene, meg az ilyenféle muzsika, az mennyire érdekli az embereket, mennyire vevők? Mert az emberek, hogy szeretik jól érezni magukat, ezt látom, ehhez meg pedig kell a jó zene.
Az biztos, igen. És egyre azt veszem észre, most, hogy így a Covid után ugye megint kicsit azért fellendült ez a műfaj, hogy egyre többet és a fiatalokat nagyon érdekli.
És hát ugye mondják most itt viccesen, tréfásan, ugye öreg muzsikusok, hogy asztalnál mutassa meg az ember, hogy mit tud a hangszernél. Ugye ez nagyon igaz, ez a mondás.
Hát igen, igaz, mert ugye a klasszikus zenében ott azt az ember kigyakorolja, és akkor ott minden lélegzetvételnek is együtt kell lenni.
De itt az a szórakoztató ipar, most nevezzük annak, hogy a szórakoztató muzsikálás azért sokkal másabb, ott nagyon szinkronban kell lenni azokkal az emberekkel, akik vigadnak, mulatnak.
Így van, hát itt végül is nekünk kell őket kísérni. Ahogy ők, hogyha nem is éppen úgy, ahogy van, úgy éneklik.
De ez nehéz, mert képzelj el, ugye ilyen fals hangon énekel, de picit mellé énekelnek, és akkor ott van ön a tiszta játékával, itt hallhattuk az előzőekben. Azért nem tudom ilyenkor, hogy tud azonosulni, vagy hogy lehet korrigálni, vagy ilyenkor mit csinál a muzsikus?
Hát így hamisságban azért nem megyünk utána.
Na jó, hát értem.
Igen.
Lenyomják.
Nem, hát ahogy jól érzi magát a vendég, mi úgy játszuk.
És önnél vannak ilyen nagy tervek, nagy célok, bejárta a hajó muzsikát. Tényleg hajón muzsikálni, hegedülni, az egy külön világ.
Igen, de...
Ingatózik a tengeren, teljesen más az atmoszféra.
Hát igen, de nagyon szeretik a közönség, mert ott is azért nagyon sok magyar számot is játszottunk, és hát nagyon nagy sikerük volt.
Tehát, a magyar muzsika, a cigányzene világon, mindenhol, ugye nem csak itt nálunk itthon közkincs, hanem mások is nagyon szeretik.
Igen, így van.
És akkor legközelebb most hol fog föllépni, mert láttam itt, hogy gyorsan csomagol, menni kell tovább. Munka az van, hála jó Istennek.
Van, hála Istennek. Igen, most Sümegre fogok gyorsan menni.
És a Sümegi várban fog játszani?
A vár alatti pincébe játszunk, igen, heti rendszerességgel több napot.
A várkapitány meghívta.
Így van, igen. De amúgy itt a Keszthelyi Sétálón is játszok, Matrix kávézóban, és Hévízen a Le Primor hotelben, ott zongoristával, ott inkább ilyen klasszikus filmzenéket játszunk.
Van ebbe egy kis örömzenélés is azért az ön számára?
Mindig.
Mindig. Nagyon szépen köszönjük, és akkor továbbra is szórakoztassa az embereket, és akkor legyen kedvükre. Minden jót. Köszönjük szépen. Farkis Béla hegedű művész volt az országjáró vendége.
A távolban a túlpart, de mégis oly közel. A szél minket ma megtart, a napfényát ölel. Az élményhez hajó víz, oda át, oda be, oda még. Magam a nyárhoz kötözném, nekem akkor jó a biznisz, ami ad, ami nyárra elég. Ha a Balaton nem csak mém, ha utak helyett néha vízre fájtsz, mikor révtől révig pont ellátsz. Ha múlik a télvel, szépül a táj, fújhat a szél, hogyha jó az irány. Áthajózhatnánk, gyere áthajózhatnánk, a Balaton minden. Gyere, áthajózhatnánk az életünk legjobb nyarán. És ha utak helyett néha vízre kérsz, csomó dolgot cserélsz, csomó érsz. Ha múlik a télvel, szépül a táj, fújhat a szél, hogyha jó az irány. Kompa nyolc a túlpart, percben számolom, de az élmény örökké tart. Ilyen az én Balatonom, két part közt a legjobb, csak a víz, csak az ég és te. Ha fél úton megállsz, a tó közepén mi feldob, csak a nap, csak a szél és te, amit csak megkívánsz. Ha utak helyett néha vízre fájtsz, mikor révtől révig pont ellátsz, ha múlik a télre.
Mai harmadik feladványunk következik, és figyeljenek, mi a neve Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézményének, tanintézetének, amelyet 1797-ben alapítottak Keszthelyen. Tehát ennek a különleges felsőfokú mezőgazdasági tanintézetnek a nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban futócipőt húzunk, legalábbis a gondolatban, mert hogy ma már volt rajtunk túrabakancs, ültünk csónakos csónakban is horgász felszereléssel, jártuk már az erdőt, és hát madarakat is figyeltünk. Na de hát a Balaton mellett futni is egy élmény. Biztos vagyok benne, hogy Bedő Beáta a Keszthelyi Kilométerek, pontosan van az Intersport Keszthelyi Kilométerek Egyesület elnöke ezt meg tudja erősíteni. A Balaton mellett még akkor is jó futni, ha már nagyon lóg a nyelvünk, és nagyon fáradtak vagyunk?
Hát mindenképpen, hiszen közvetlenül a Balatonparttól lehet a bicikli úton futni, meg gyönyörű parkjaink vannak ehhez, amivel össze tudjuk kötni egy edzés alkalmával, úgyhogy én mindenképpen ezt meg tudom erősíteni.
Nagyon komoly múltja van ennek az Intersport Keszthelyi Kilométereknek. 18 éve futnak minden augusztusban, hát akkor most már erősen edzeni kell, nem?
Igen, akik indulni fognak augusztusban állunk, ők már azért javában készülnek. 18 éves a rendezvényünk, korábban pünkösdi időpontunk volt, és akkor pár évet értünk át az augusztusra, erre az augusztus szinte utolsó hétvégére, most az augusztus 20-ai hétvégén leszünk, úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé fel fogjuk pezsdíteni a várost.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó sportos közönség, közösség is van itt Keszthelyen, mert azt tapasztaljuk ma az országjáró műsorában, hogy legyen az művészeti közösség, legyen az a Helikon ünnepségek, mind-mind nagyon jó csapat. És biztos vagyok benne, hogy a sportolók is időről időre összejárnak, akkor is, ha éppen nem futóversenyre készülnek.
Igen, igen, ez igaz. Egy csomó önkéntes közösség van, vagy egy ilyen saját futósportoló, triatlonos közösség van itt Keszthelyen, de természetesen nekünk van szervezői közösségünk is, úgyhogy pont pár hét múlva találkozunk velük is.
Már készülnek az augusztusra?
Egyértelműen. Én mint ugye a főszervezőként már több hónappal ezelőtt elkezdtem, de természetesen most már a csapat is összeáll, és a konkrét gyakorlati megvalósítás is kezd összeállni.
És merre futnak majd? Tehát van egy fix útvonal, vagy ebbe azért néha van valami kis újabb kanyar, hogy ne unják meg azok, akik rendszeresen jönnek futni önökhöz?
Hát tulajdonképpen a 18 év alatt az összes lehetőséget kipróbáltuk és kihasználtuk, amit a város adott, amit a város elhelyezkedése ad, akár belvárosi pályáról, akár Festetics-Kastélyos kapcsolatról, akár Balatonpartról van szó. Most a Balatonparton vagyunk, tehát a vasút Balaton felüli oldalán ott van kialakítva egy 7 kilométeres körünk, illetve egy 3 kilométeres körünk, és ez a kettő, amit használni fogunk.
És mennyi a táv? Mennyit, hány kilométert kell leküzdeni?
Ugye mi augusztus 22-23-án van a rendezvényünk, 22 szombat délután, kora este vannak a felnőtt távjaink, az 3, 7, 14 és 21 kilométer, a vasárnap délelőtt gyerekfutamaink vannak, az 250 métertől 1500 méterig.
És azt gondolom, hogy ez igazán hangulatos lehet, amikor az apraja nagyja fut, és a család meg szurkol.
Igen, igen, igen. Az a különlegessége talán, hogy mi teljes egészében ugyanolyan szolgáltatást nyújtunk a kisgyerekfutóknak, mint a felnőtteknek. Tehát mindent ugyanúgy kell elképzelni, mint egy igazi futóversenyen. A kordonoktól kezdve a rajtszámokon és a kapukon keresztül az érmeken minden. Úgyhogy nagyon szokták ezt a kicsik szeretni.
Hát biztos vagyok benne, hogy a 18 év alatt azért már vannak visszatérő, meg időközben felnőtt versenyzők is.
Igen, egyértelműen igaz ez. Ugye a gyerekfutamokból szépen mennek át a rövidebb távokra, majd a hosszabb távokra, és ez igaz a szervező csapatba is, ahol konkrétan egy generáció nőtt már fel, és más komolyabb szervezői feladatokba, projektekbe vannak most már bent.
Említette Beáta, miközben beszélgettünk és vártunk a műsorba való bekapcsolódásra, hogy ez itt vannak úgymond a hétköznapokban is olyan futókörök, futócsapatok, akikhez lehet csatlakozni. Nem biztos, hogy rögtön az első évben már a versenyre kell benevezni, bár meg lehet próbálni, de azért a testmozgás, a rendszeres mozgás, az egészségmegőrzés az ilyen spontán módon is szerveződik itt a városban.
Természetesen vannak spontán közösségek, ezek nagyrészt a közösségi oldalakon vannak összefogva, de természetesen vannak olyan egyesületek is, ahol komolyabb keretek között lehet akár felnőttként, akár gyerekként bekapcsolódni. Úgyhogy nagyon sok választási lehetőség van.
És Beáta mióta fut? Meg egyáltalán miért kezdett el futni?
Én a hobbi futó kategóriába tartozom, az esti félórás futás kategóriába. Ez már egyetem óta így megy, tehát jó régóta.
És mennyi ez a leghosszabb táv, amit leküzdött, amire úgy büszke?
21 kilométert futottam.
Az már igazán komoly teljesítmény, és biztos vagyok benne, hogy a futás, akik futnak rendszeresen, azt mondják, hogy a legjobb kikapcsolódás, az ember agya szárnyal feltöltődik, a teste ugyan egy kicsit meggyötrődik, de a vége mégis az, hogy milyen jól érzem magam, és a gondolataim is repültek.
Igen, van, aki ugye a reggeli futásokat favorizálja, van, aki az estiket, én az estit szeretem abban a teljes csöndben. Így az ember tennivalói után, úgyhogy nekem az egy ilyen kikapcsolódás. De szeretném leszögezni, hogy én egyértelműen ebben a hobbi futó kategóriába tartozom.
Hát jöjjenek sokan, akár a keszthelyiek a különböző spontán csapatokhoz csatlakozzanak, vagy hát az Intersport Keszthelyi Kilométerek futó versenyére augusztusban 22-23-a a dátum, be lehet már vésni, lehet gyakorolni, lehet edzeni. Bedő Beáta, az Egyesület elnöke hívogatta önöket itt az országjáróban.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Utcai akció, kapugaléria és sok minden más. Vendégünk itt az Országjáróban Lélek Viktor, aki interdisziplinális művészként tartja magát számon, meg sokan mások is, mert hogy ez a kapuai galéria is egy nagyon különleges dolog, nem mindennapi. De miről szól? Miket lehet ott látni a kapuaiban?
Azt szerettük volna, hogy végre kihozzuk az embereknek a művészetet az utcára, mert az a sajnos tapasztalatunk, hogy egyre kevésbé van arra igény, hogy galériákba, múzeumokba járjanak az emberek.
És kinek a képei, alkotásai kerülhetnek ide?
Az első körben úgy gondoltuk, hogy a helyi művészeknek az alkotásaiból csinálunk egy kiállítást. Ez most egy évig látható, bárki megnézheti ugye teljesen ingyen, hiszen egy átjáróba tettük fel, és jövőre a Kesztei Biennálénak, az első Kesztei Balatoni Biennálénak a képei kerülnek majd a helyére.
Tehát lesz ennek folytatása, átjáró, galéria, stb.
Igen. Ugye van egy csomó átjáró itt Keszthelyen, hogyha valaki jár a belvárosba, és ezek egyébként nagyon hangulatosak lennének, és úgy gondoltuk, hogy akkor így megpróbáljuk őket feldobni. De egyébként már tudom azt, hogy építészek is szervezik a következő ilyen kapuhajat egy másik helyen, ahova pedig az ő festményeik és grafikáik fognak majd kikerülni.
Ugye Viktorról tudni kell, hogy egy alkotó ember, művész ember, szobrászkodik, fest, performanszokat készít, tehát sok mindennel foglalkozik, és egy képpel érkezett hozzánk egy festménnyel. Ez a festmény miről árulkodik, vagy mi a kép címe?
Ennek a képnek nagyon egyszerű a címe, Akt 1. Tehát nyilván egy aktot ábrázol. Amiről árulkodik, az a főiskolai tanulmányaim és a mostani művészeti stílusom között egy átmenet. Volt egy körülbelül 15-17 év, amikor nem festettem, hanem a marketinggel foglalkoztam, és akkor festettem egy-két képet, és ez azért átmenet, mert a főiskolán nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy minden tökéletesen megfeleljen, fotorealisztikus legyen a festmény, tehát, hogy ha valaki ránéz, akkor azt mondja, hogy hú, ez olyan, mint egy fotó.
Van benne egy kis kék Balaton is.
Igen.
Én vagy ilyen látom bele?
Nem, van benne.
Hát a szíve azért bárhol volt, mindig ugye a hazai vizeken megmaradt.
Ó, hát igen, hát azért a Balaton meg Keszthely, az egy csodálatos város. Elég megnéznünk Egri József képeit, hogy ő például mennyire szeret.
Balaton nagy festője.
Igen.
Ön is inspirálódik tőle, vagy inspirálódott, vagy valami jelentősége van az ön életében?
Igen, mert Egri József másképpen ábrázolja a Balatont, mint a Gics festője. Ő látja azt, amit csak mi látunk, akik itt élünk, ő látja azt a felületi homályokat, azokat a fényjátékokat, amit csak akkor tapasztalhat meg egy turista is, ha korán föl kell reggel, és kimegy megnézni a Balatont.
És ugye itt sok mindennel foglalkozik, mondtuk ezt a kapuaj galériát, átjáró galériát, de azért vannak itt olyan, mint textil biennálé, ami szintén a szívügye.
Nem, a textil biennálét nem én szervezem.
De ez a szívügye.
De természetesen szívügyen minden festészeti és művészeti törekvés a városba. Annyi kapcsolódás van, hogy a kapuai galériában a textil biennálénak a jobb képei, azaz a díjazott képei még az üres helyekre kifognak egy-két héten belül kerülni.
És amire készülnek, Balaton biennálé, az is egy mérföldkő.
Igen, ez egy óriási mérföldkő, mert több keszthelyi kulturális csoport fog össze, ebbe benne van a Városvédő Egyesület, benne van Keszthely város, benne van a KEX, benne van a keszthelyi kulturális, tehát a keszthelyi kortárs kulturális közösség, és szeretnénk megtartani az első balatoni biennálét jövőre, ami pont a város napján fog egyébként majd nyitni.
Hát gondolom kíváncsian várják, főleg a művészvilág, de visszatérve önhöz, ugye a modern művészet képviselője, és mármint ön, és ezt a féle művészetet, ezt a féle művészeti irányzatot próbálja minél közelebb hozni az emberekhez. Ez is egy nagy cél.
Igen. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz majd szeptembertől egy ingyenes előadás sorozatunk, ahol pont a magyar művészek által, tehát az ipartervgeneráció által próbáljuk megmutatni a magyar emberek embereknek azt, hogy miért nem fénykép egy festmény. Tehát, hogy mit kell nézni egy kortárs művészeti kiállítás.
Tehát tulajdonképpen tanulni hívják a hétköznapi embereket művészetből.
Igen, igen, igen.
De hogyan lehet ez, szóval vevők, biztos vevők egyébként, akik ott lesznek, azok kétségtelen, de mi lehet itt a hívószó, amivel oda lehet csalogatni az embereket, hogy értő résztvevői legyenek a modern művészetnek, alkotásoknak?
Kíváncsiság. Egyébként nem vagyok nagyon optimista ebbe, tehát látom azt, hogy nem olyan nagy rá országosan se az igény. Ha megnézzük a YouTube-nak mondjuk a csatornáit, és azon a videóknak a nézettségét, például egy Bakkal készült interjú, és azt látjuk, hogy 2000, és mellé tesszük egy Minecraft videót, ami meg a sokszorosát eléri, akkor azért az ember egy kicsit csalódott.
De lehet, hogy ez a 2000 ember sokkal mélyebben sajátítja el azt a fajta tudást, mint mondjuk más esetekben azok a nagy számok.
Látja, erre még nem gondoltam, de igen, igaza van.
És lehet, hogy abból valami még születni fog, mert mondjuk egy alkotó közönség áll minden mögött, mint ahogy ön is, vagy az ön baráti köre, vagy az a fajta művészi egység, amit ön is képvisel.
Igen, igen.
Na és akkor egy picit, ha nézzük ezt a modernséget, most csak rögtönzünk mondjuk egy percben ebből az iskolából, amit itt ön tervez. Hogy kezdődik majd az első óra?
Nem iskolát tervezünk, hanem előadást.
Ne idézőjelben iskola.
Úgy kezdődik.
Modern iskola.
Modern iskola, igen, igen, igen. Hát én mindenképpen arra gondoltam, hogy Düsamnak a Forrás című alkotásával kellene kezdenünk.
Jó, kivetítés, vagy hogy lesz ez?
Nem, ez van rá egy titkos receptem, hogyan fogom borzolni vele az embereket. Tehát a lényege az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy megmutassuk számukra, hogy a kortárs művészetben például egy olyan alkotó, mint Duchamp, miért rak ki egy forrást.
Hát én kíváncsi leszek erre az első előadásra. Ha tehetem, valamilyen módon majd megnézem, biztos elérhető
felrakjuk.
Lesz.
Igen, fel fogjuk rakni a YouTube-ra.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, vendégünk volt Lélek Viktor, hallhatták a művészet átjárhatósága a modern világba, erről beszélgettünk.
Most már én jövök, remélem egyszer nagyon leszek újra az égige, mert mégis nehéz a súlya. Gyere közel, elvesztem a múlva, sírtam éjszakákon át. A szemedbe rég elvesztem, és nem tudom, hol vagyok, hogyha útra kéne kellem, az égbolt felragyog, de holnap nem várám, és a szívem túl pörög, hiszen hozzád van most kedvem, majd később felnövök, remélem egyszer nagyon leszek újra az égige, mert mégis nehéz a súlya. Gyere közel, elvesztem a múlva, sírtam éjszakákon át.
Csak tettettek, hogy te nem bánod, de most már éljövök, megígérted rég még, hogy megvárod. Amíg egyszer felnövök, mély zakatol a szívben minden bájod. Csak egy kicsikét elszakad.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzott: mi a neve Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézményének, amelyet 1797-ben alapítottak Keszthelyen? Sokan tudták a választ, a helyes megfejtés küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
Tóth György Tamás.
Üdvözlöm, György, hát mi ennek az intézménynek a neve?
Georgikon.
Így van, Georgikon, nagyon gyorsan küldte a választ. Ismerős Keszthelyen?
Hát tulajdonképpen igen, itt nőttem fel a Balaton környékén, illetve egészen pontosan, amikor kicsöngettek az iskolából, akkor ide jöttem a Balaton környékére, és amikor mielőtt becsöngettek volna, akkor visszamentem Budapestre.
Hát ezért is tudta ilyen gyorsan a választ. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, Keszthelyen ajándékát kapja hamarosan.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is még Keszthelyre hívogatjuk önöket. Furulja a klarinét, szakszofon a fúvósok barátai. Már is érkezik hozzánk egy fiatal muzsikus tehetség, akinek családjában a közös zenélés akár egy családi ünnep része is lehet. Már is őt is megismerhetik. Itt van már a téren, a főtéren, Keszthelyen, úgyhogy hamarosan vele is beszélgetünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működniük, és meg kell békélniük egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint diplomatákkal találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította a kezdeményezést, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy több mint 350 ukrán drónt semmisítettek meg Észak-Oroszország fölött. Tver városában a lehulló törmelékek egy autóra zuhantak, melynek sofőrje meghalt. Folytatódtak az orosz dróntámadások is ukrajnai célpontok ellen. Herszonban tegnap egy, Kijev megyében 4 civil halt meg. Többen megsérültek. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. Itthon madaraknak és denevéreknek alakítanak ki óduparkot Szegeden. A Tisza-Maros torkolat közelében csaknem 500 ódút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főként csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Országszerte napos gomoly felhős idő van, csak a Tiszántúlon lehet egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Holnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. A hajnali 10-18 fok után napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Jól tudjuk, milyen nehéz a gyerekeket gyümölcs vagy zöldségevésre bírni, de őszintén magunkban nézve, mi felnőttek sem eszünk eleget.
Nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokás rend, hogy mit fogyasztanak.
Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
Vasárnapi újság.
Valóban szívtelen a szívhangrendelet? Mit szól a megszüntetéséhez az ötletadó életvédő civil? De szó lesz arról is, hogy nem lett szegényebb Magyarország az elmúlt 15 évben. A lakosság pénzügyi és ingatlan vagyona jelentősen nőtt, miközben az adóssága felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Keszthelyre hívogatjuk Önöket még a következő bő negyed órában. Furulja a klarinét, szakszofon a fúvósok barátai. Már is érkezik hozzánk egy fiatal muzsikus tehetség, akinek családjában a közös zenélés akár egy családi ünnep része is lehet. A fiatal ember Keszthelyváros külön díját kapta néhány hete a Helikon ünnepségeken, mert nem csak a zenében, a természettudományban és a sportban is jeleskedik. Hogy az élet mely területén képzeli el jövőjét, muzsikus lesz, vagy tudományos pályára készülne talántán. Már is kiderül. Ismerjék meg őt is, kalandozzanak velünk Keszthelyen egészen 17:30-ig.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látom, lehúnyom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva, vesse meg valaki, angyalai elzárták őt a hazugság szalai.
Szép, szép, szép a kék az ég, beköszönt a napsugár, költözik a tél, búcsúzik a hold, madár dalol, erős a lelkem, az idővel dacol.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látok, lehúnyom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva, mentse meg valaki, elzárták őt a hazugság szalai. Szivatar, szivatar, hogyha eljön majd, riadtan várom, nem futok el majd. Virág köszönti a hajnal, eső mossa földi ereket. Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látok, lehúnyom a szemem, suttogom a neved, igen, te vagy az az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva, mentse meg valaki, árnyat angyalai,
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Márk muzsikált itt nekünk. Mit hallottunk?
Mendelssohntól a Dal szöveg nélkül című darabot.
És milyen hangszeren szokott játszani? Mindig csak fúvós hangszer jöhet szóba önnél?
Általában igen.
Hát elmondjuk itt a hallgatóknak, hogy itt keszthelyi műsorunkat reggel, már önökkel kezdtük, akkor egy együttes formájában a Sinus együttessel, ott is mint fúvós volt jelen, mert hogy a muzsika minden szinten, mindenkor az ön életében?
Igen, mondhatjuk.
Hogyan jön ez a zene szeretete, vagy egyáltalán honnan inspirálódik? Miért akar muzsikálni egy ilyen fiatal ember, aki jó erőben van, sportol is?
Hát a szüleimtől jött ez a zenei ág. Apukám és anyukám is tanult hangszereken, apukám tangóharmonikázott, anyukám trombitált, a bátyám és a kistesom is tud hangszereken játszani, bátyám a zongorázni tud és gitározni, kistesom pedig szaxofonozni.
Akkor önök egy ilyen muzikális család. Karácsonykor szoktak muzsikálni, vagy zenélni a fenyőfa mellett, a karácsonyfa mellett?
Igen, mondhatjuk, igen.
És zenéből mi az, ami a szívéhez közel áll? A hangszer, klarinét, ezentúl mi az, amit szívesen szeret játszani?
Bármilyen zenei darabot szeretek játszani.
Ugye egy fiatal ember el szabad árulni azt, hogy hány éves?
16 éves vagyok.
16 éves és tizedikes itt jár a helyi Vajda János gimnáziumba?
Igen.
És mindezt, ha kiállja, utána merre vezet az út? Szóval akkor meg lesz az érettségi, meg ott van a hangszer, ez az út marad, ez a pálya?
Hát inkább orvosi pályára szeretnék tovább tanulni, igen. De mellette még a zenei karriert is folytatom tovább.
Ugye kettő együtt jól megfér. És nézem itt, ugye azért elég szép volt ez a 2026-os esztendő. Két díj is, Helikon díj, Keszthely város díja. Szóval úgy ebben az évben rendesen kijutott önnek.
Igen.
Hát ezt minek köszönheti? Mivel tudta ezt kiérdemelni?
Ezt a felkészítő tanáromnak, Felföldi Gábor tanárónak és a zongor kísérőmnek, Kuti Attilának köszönhetem.
Hát ő Attila, Kuti Attila zenetanár úr, az itt van, ugye zongorán kíséri. Azért látszik, hogy figyeli, hogy hogyan megy az élete, mert hogy ide is eljött. Ez azt jelenti, hogy tőle is sokat tud tanulni.
Igen, persze.
És együtt lépnek fel, akkor hol muzsikálnak? Tanár úr zongorázik, ön fújja a saját hangszerét, nekiknek?
A zeneiskolában különböző koncerteken, hangversenyeken tudok fellépni.
És akkor Márk muzsikál, meg orvosnak készül, de mit csinál a szabad idejében? Van egyáltalán szabad ideje, amikor mással foglalkozik? Nem csak tanul mondjuk kémiát, biológiát, fizikát, meg a kottákat nézi, hanem minden mellett mi az, ami még kitölti az életét?
Ugye szabad időmben szeretek még sportolni, kosarazni, röplabdázni, emellett még szeretek zenét hallgatni.
És ez a muzsika, a zenélés, az mit adott ez idáig ön számára? 16 esztendős, de azért úgy hallgatva, meg nézve ön, egy érett fiatalember van dolgunk, akinek megvannak az életcéljai, már hamar megfogalmazta azt, hogy ő mi szeretne lenni, hogyha majd nagy lesz.
Szerintem magabiztosságot adott ez a zenei tanulmány.
Hát ha színpadra kell lépni, akkor nem jön zavarba.
Nem. Néha picit izgulok, de...
Tehát az meg kell hozzá.
Igen, kell.
És milyen, mit szeret játszani, szóval itt, ha nézzük az óriási nagy lehetőséget, a zenei tárházat, mi az, amit szívesen játszik? Mert azt úgy érzi, hogy azt saját magából ki tudja adni, és sőt, még hozzá tud tenni valamit.
Szeretek komoly zenei darabokat játszani, jazz darabokat, ami jön.
És a szabad idejében mondta, hogy kosárlabdázik, erre mikor jut ideje?
Barátaimmal szoktam kimenni különböző sportpályákra, és ott szoktunk játszani.
És akkor a barátokkal ilyenkor beszélnek arról, hogy gratulálnak, mert azért ugye mondtuk, hogy két díj, ez a Helikon díj is itt van, meg a Keszthely város díja, azért ilyen fiatalon 16 évesen az emberek általában ennyi díjat nem szoktak begyűjteni. Ilyenkor hogy néznek az osztálytársak, mert nem, egy kicsit nem irigyek?
Nem tudom, de szoktak gratulálni.
Jó, hát gratulálnak, de ilyenkor a kosárlabdával a kezében sokkal magabiztosabb ott a pályán is?
Általában igen.
És úgy, ha hétköznapok vannak, akkor ezek a hétköznapok önnél mondjuk zenét mennyit tanul meg, mondjuk az orvosira készül, mennyi a tanulásra fordított idő, hogyan osztja be az idejét, hogy jól alakuljon, meg tényleg kerek legyen, és a díjak mellett ott legyen majd az orvosi diploma is.
Ugye zenére nagyjából ilyen fél órákat szoktam gyakorolni, emellett a tanulásban pedig két órát, egy órát.
És kit tart a legnagyobb kritikusának? Szóval kinek a véleményére ad a legtöbbet?
Hát néha a szüleimére is, és az a klarinét tanáromére is.
Na és akkor az anyuka, ő is elkísérte, hozta a hangszert, itt van a kezében a hangszert táskája, vagy tokja. Szóval gondolom, ő is kritikusan hallgatja, az ő füle is rá, mondta, hogy muzsikál, ő is szereti a zenét. Szóval az anyai szó ebben a zenei pályában mennyit tesz ki?
Néha közbeszól, de amúgy... Néha picit kritikusan.
És akkor itt a nagy kérdés, ugye mondják, hogyha az ember muzsikál, akkor az kinyitja a világot számára, és akár például a tanulásban is sokkal könnyebben mennek a dolgok. Igaz ez, hogy könnyebben tanul az ember? Mit figyelt meg saját magán?
Igen, ez így van. Egyet tudok érteni ezzel.
Egy, mi lehet itt ennek az egésznek az alfája és omegája, hogy mitől van ez így, hogyha valaki zenél, muzsikál, hangszere játszik, vagy éppen énekel, annak mondjuk gyorsabban forog az agytekervénye.
Több minden dologra oda lehet figyelni. Ugye egyszer a kottát is figyelni, meg a hangot is hallani. Néha picit megterhelő.
Most így gondolkodom, hogy kikkel beszéltünk itt az országjáró folytán kapcsán. Voltak, akik ugye muzsikáltak, orvosok. Jellemző az, hogy az orvosok szeretnek zenélni. Ezt ön tudja, hogy miért van így?
Ezt pontosan nem tudom megmondani.
De egyfajta utat be fog majd járni, és zenében mit szeretne elérni? Mi lenne az igazi siker az ön számára?
Zenében szerintem egy ilyen nagyobb koncert, de eddig is nagyon jó eredményeket tudtam elérni, és büszke vagyok rájuk.
Na jó, ne szerénykedjen, értem én, hogy szerény, meg nagy koncert, de ez a nagy koncert, ez mekkora? Hogyan képzeljem én ezt el? Mekkora az a színpad, de főleg a közönség?
Hát egy ilyen ezres közönség, mondjuk.
És akkor nagy taps. Hát köszönjük szépen, mert hogy azt is mondta, hogy az álmát szeretné megvalósítani, de szeret, úgy érzem, egy kicsit ezért megszenvedni, izzadni, szóval nem rest beletenni a munkát.
Nem, szeretek dolgozni érte, céltudatos is vagyok, úgyhogy...
Legyen ez példa. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Az országjáró vendége volt itt Keszthelyen. Markal Márk, 10. osztályos fiatal muzsikus, hallhatták. Vannak életcéljai, a zene az élete, sőt, itt a keszthelyek még el is ismerték több díjjal.
Kedves hallgatóink, ezzel az országjáró 337. adása, ami ma a Balaton partjáról Keszthelyről jelentkezett, elköszön. Hallhatják talán, hogy Keszthely város napja apropóján újra megélénkült a színpad itt a főtéren a mai nap folyamán, illetve holnap, vasárnap a Korzón címmel számtalan program várja az ide érkezőket. Érdemes Keszthelyre jönni, sétálni, kirándulni, egy kicsit töltődni. Mi most az országjáró csapatával útra kelünk, jövő héten szombaton majd Pápára hívogatjuk önöket, akkor is hallgassák a megszokott időben délelőtt 10 órától és délután 14:30-tól műsorunkat, illetve holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig új játék kérdésünket. Tehát mi most elköszönünk a Balatontól, megyünk tovább. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársaink voltak Karai Aladár, Petelilla, Misányi Olivér, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Galó Dániel és Megadja Sándor, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nevükben is köszönöm, hogy velünk utaztak. Jövő héten folytatjuk. Cifra Szilviát hallották.
fészket rakott.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.